Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Filmklub Podcast soron következő adása. Engem Varga Ferencnek hívnak. Mai vendégem Csáky László, a Kék Pelikán című film író rendezője. Ez a film április 4-én kerül a magyar mozikba. Szia, Laci!
Szia! Sziasztok!
Mondd el röviden, hogy miről szól a filmed.
A 90-es évek Magyarországának vonat egy hamisítási lázáról, három barát szemszögén keresztül. Ez egy animált dokumentumfilm, ami azt jelenti, hogy valós személyek, valós történeteire épülő animációs film. Ez lesz az első magyar gyártású egészestés animált dokumentumfilm. Úgyhogy valódi sztorikat hallhattok. Ez egy közösségi film, ami azt jelenti, hogy nem finanszírozás szempontjából közösségi film, hanem a sztorik szempontjából, hiszen egy médiába közzétett hirdetés alapján jöttek a riportalanyaink, úgyhogy közel 25 ember szólal meg a témában, a vonatjegyhamisítás témában, és ezekre a hanganyagokra szerkesztettük rá a filmet. Szóval a nagy előnye szerintem, hogyha valaki bemegy a moziba, akkor valódi sztorikat hallhat az érintettektől, és mindezt egy nagyon izgalmas animációs csomagolásba.
És te mikor találkoztál először ezzel a jelenséggel, a hamis vonatjeggyel?
Hát konkrétan 98-ban, akkor egyetemre jártam, és az egyik építész évfolyamtársam mondta a 22-es buszon az egyetem felé menet, hogy ő nyáron elmegy Spanyolországba, azt hiszem, és akkor kérdeztem tőle, hogy de hát Gergő, hát hogy miből egyáltalán, és akkor mondta, hogy figyelj, van egy ilyen lehetőség, elmész egy csávóhoz, és akkor megírja neked. És egyébként már mindenki tudja, vagy mindenki ezzel fog menni, úgyhogy kb. Az egész évfolyamom elindult ezekkel a jegyekkel, és akkor én is kaptam egy telefonszámot, és elmentem egy helyre, egy emberhez, és vettem tőle egy vonatjegyet Párizsba. Úgyhogy én Párizsba utaztam először így, teljesen lehetetlennek tűnt, hogy ez működik, de annyira be volt ez már addigra járatva, hogy nem is kérdőjeleztem meg, hogy ez nem lesz egy működőképes dolog. Meghallgattam az instrukciókat, megkaptam a jegyemet, és felültem a vonatra.
Én egy éve korábban utaztam vele, 97-ben, csináltunk egy ilyen európai körutat, hogy elindultunk így Ausztria, Olaszország, aztán végig Franciaország déli partján, aztán Barcelona, ott le Spanyolország, Madrid, és akkor Lisszabon, Porto, és akkor aztán jöttünk vissza, és ez egy hónapig tartott, és hát nyilván hamis jeggyel. És ami a filmben megjelenik, hogy Ez a bohóc, ez már akkor volt, ezt emlegették, ez egy kalauz volt, akire figyelni kellett, és ez mind végig ilyen running joke volt, hogy így féltünk a bohóctól, hogy jön, de arra nem emlékszem, hogy így mindig izgultunk volna, ahogy lekezeltettük a jegyet, inkább csak legelőször, hogy ez volt a mondás, hogy ha az első lekezeli, akkor onnantól már oké lesz. És szerinted miért volt szükség ezekre a hamis jegyekre abban az időben? Tehát, hogy mi váltotta ki ezt, hogy...
Hát egyértelműen az anyagi helyzet. Tehát, hogy ott volt a világútlevél a zsebedbe, menni akartál, de elképesztő drága volt mindez. Egyébként kb. Egy árba volt. Tehát nem teljesen mindegy, hogy vonattal mentél, vagy busszal, az nagyjából egy árkategóriába volt, és mind a kettő nagyon drága volt. Egyszerűen elérhetetlen volt. És ott volt még a stop, azzal is próbálkoztunk csomószor, de az elképesztően bizonytalan volt. Tehát volt, hogy Bécsbe álltunk 8 órát, és nem vettek föl, pedig párként álltunk ott, tehát nem két pasi, négy pasi, nyolc pasi, hanem tényleg hátizsákkal, és mégis nagyon nehezen, nem volt, már akkor sem volt szerintem bizalom annyira a stop iránt. Úgyhogy ez volt az egyetlen olyan lehetőség, ami megfizethető volt, működőképes volt, és kielégítette azt az igényt, hogy tudjunk menni. Akkor ugye még nem voltak fapados repülőjáratok, és ez egész sztori egyébként ott is szűnt meg, ahogy 2001-2002 körül megjelentek az EasyJet gépek, és már mondjuk elérhető áron tudtál repülőjegyeket venni, de addig ez a dolog, ez csak így működhetett. És akkor ott vagy, hogy baromira mennél, de hát nincs. És egyszer csak jön ez a dolog, hogy akkor lehet hamis jeggyel menni, elég biztonságosan működött, hát természetesen az élet azért, vagy az életnek a legszebb dramaturgiája, hogy a Bohócot azért besodorta ebbe a sztoriba, ez film szempontjából is nagyon jól jön, de a Bohócon kívül úgy nagyon félni nem kellett semmitől, és a Bohóc is egyébként kikerülhető volt, mert az egy francia kalauz volt, hogyha nem arra mentél, akkor oké. Illetve hát az, hogy átmentél Ausztriába és megkaptad az első pecsétet a jegyedre, akkor onnantól kezdve a többi kalauz már ránézett, és azt látta, hogy valaki kezelte, tehát ez egy oké. Ugye tényleg onnantól kezdve már úgy is adtad át a jegyedet, hogy ez már le van kezelve, minden oké, és onnantól kezdve egy utasként tudtál funkcionálni egy járművön, és nem az volt, hogy egy ilyen riadt mennyétként nézegettél körbe, hogy most akkor jön, nem jön, ki jön, hogy jön, mit néz, mit nem néz, hanem onnantól kezdve elengedhetted magad, és ez nyilván az egész szituációnak adott egy pozitív töltetet. Úgyhogy ez egyetlen olyan lehetőség volt, ami működik, és egyébként meglepően hosszú ideig működött. Tehát azért közel 10 évig ez okéba ment. Amiért ezt a filmet én egyébként megcsináltam, az többek között az, hogy megkeressem ezeket a magyarázatokat, hogy miért tudott ez így működni, ki találta ezt ki, hogyan találta ki, hogy épült ki ennek az árusításának a rendszere. Egyáltalán milyen olyan társadalmi és politikai helyzet volt, amiben ez így működni tudott. Illetve, hogy én magam hogy tudtam akkor megtenni, hogy nem sokat gondolkodtam ezen, elmentem az emberhez, és megvettem ezt a jegyet. Ma meg már tényleg egy villamosra nem tudok felszállni, úgyhogy nincs jegyem, mert 10 a tenyerem, és kész vagyok. Akkor meg ez a flow benned volt, teljesen normális, hogy ezt így megteszed, megyünk, és kész. És nincsen kérdések.
De azért nem voltak erkölcsi skrupulusaid, mert hogy ez annyira ilyen természetes volt, hogy mindenki ezt csinálta?
Teljesen. Tehát volt egy olyan eufória a 90-es években, amiben ez tökéletesen beleilleszkedett, és ráfeküdt, vagy hát még jobban erősítette ezt az eufóriát, hogy meg lehet tenni, menjünk, tök mindegy, hogy mi történik. Én azt gondoltam végig, hogy végig is mi történhet. Hát észreveszik egyet, ezt már leszállítanak, de hogy sokan voltak, sokan csinálták ezt az egészet, működött, meg volt a flow, meg volt ennek az egésznek egy alapja, amiben ez létre tudott jönni, és nem gondolkodtam. Egyáltalán nem gondolkodtam, de sokan nem gondoltuk ezt végig, hogy mit csinálunk közben, meg egyébként ez egy okirathamisítás volt. Konkrétan nem mi követtük el az okirathamisítást, de mivel felhasználtuk az így készült jegyeket, ezért mi is benne voltunk ebbe a buliba, amit a film egyébként jól végig is jár, hogy ugye itt két oldalon van a dolog, tehát az is bűnös, aki csinálja, meg az is, aki felhasználja. De mivel egyébként a 90-es évek az nagyon szabályozatlan időszaka ennek az országnak, amikor csomó mindenre még nem volt törvény, nem volt kitalálva, váratlan helyzetek alakultak, ezért volt egy olyan szürke zóna, amiben ez tökéletesen tudott működni.
Nekem a filmből is úgy tűnik, meg úgy a dolog maga is úgy tűnt annak idején, hogy ez egy ilyen áldozat nélküli bűntény valahol. Tehát, hogy mennek ezek a vonatok, ott vannak rajta ezek az üres helyek, és akkor most kinek fáj az, hogyha oda beülünk. És mintha a rendőr, aki megszólal a filmbe, ő se úgy tekintené ezt, hogy ez egy ilyen óriási nagy bűn lenne.
Nem, mert hát egyébként el is mondja, hogy azok az emberek, akik ezekkel a jegyekkel foglalkoztak, konkrétan ugye hamisították, meg árulták, azok nem illettek bele ezekbe a bűnözői profilokba. Több szempontból sem illettek bele. Egyrészt például a saját mobiltelefonjaikon intézték az üzletet, ami eleve ilyen nincs. Tehát, hogy egy valamire való bűnöző, az nem egy előfizetéses mobiltelefonon intézi az üzleteit. Egy-kettő... Például előre gondolkodtak, ami nem egy átlag bűnözői metódus, mert ugye ők általában pillanatnak élnek, és ugye azt kihasználják maximálisan, de ugye itt a filmben látszik, hogy ők azért gondoltak a lebukásra is, és tettek is ez ellen. És nagyon okosan, meg hogy ugye amikor ezek az emberek a rendőrség látóterébe kerültek, akkor kiderültek, hogy ezek egyetemisták, nem ebből élnek, hanem ezt bevállalják és csinálják. Azok is, akik utaznak, azok is inkább egyetemisták, vagy főleg egyetemisták, és hogy a rendőr mondja, tanult emberek.
Az nem derül a filmből, de hát te tudod, hogy ezek az emberek végülis meggazdagodtak ebből? Mert én arra emlékszem, hogy gyakorlatilag bárhova vettél jegyet, ugyanannyiba került. Tehát, hogy volt neki egy ilyen, nem egy profitorientált aspektusa a dolognak, de hát azért mégis nagy tételbe csinálták, mert ugyanis, hogy mi 7000 forintért vettünk egy olyan, ami igazából 120 ezer lett volna.
Hát vagy 40, vagy 50, vagy 60, vagy 120, vagy 180. Igen, ez egy egységesen, teljesen mindegy, milyen úti célra írták meg, az 7000 forint volt. Én is akkor kerültem bele, amikor 7000 forint volt, tehát mintha lett volna ebbe egy ilyen origó, vagy egy ilyen közös megegyezés, hogy mennyiért mennek ezek a jegyek. Én azt gondolom, jól él belőle az, aki ezt csinálta, ebbe egész biztos vagyok, de azért ez egy ilyen mértéktartó gazdagodás volt, nem egy ilyen bűnözői gazdagodás. Meg hát egy ponton azért a metódus, tehát a jegykészítés metódusa azért az így terjedt, úgyhogy elkezdték ezt aránylag sokan csinálni. Mi valószínűleg egy rétegét vagy egy kört láttunk belőle, én is egy emberhez jártam, de mint kiderült, azért voltak ennek ilyen vidéki bázisai is, meg Budapesten is többen csinálták. Hát egy ponton ez tényleg így nagyon szétszaladt, mert hogy egyébként az egész módszer az egy elképesztően egyszerű technológiai folyamat, amihez nem kell se számítógép, se nyomdagép, úgyhogy ha valaki benne volt ebbe, vagy kicsit közelebb került, akkor hamar megkaphatta az infókat, hogy hogyan is kell ezt csinálni.
És az igaz, hogy te is megpróbáltál jegyet csinálni?
Há, igen, abszolút. Hát baromira érdekelt, hogy hogy megy, mert hát ugye az volt, hogy ha akartál egy ilyen jegyet, akkor benned kellett egy kis határátlépős jegyet, ez lehetett egyébként Szobsturovó, vagy Kelebia Szabadka, vagy Komárom Komárnó. Ugye ez nagyjából egy ilyen pár száz forintos tétel volt, de már a jegynek a formátum az a nemzetközi vonatjegy volt. És akkor ezzel a jeggyel kellett elmenni az emberhez, és ő akkor ezt a jegyet elvette tőled, és hozott egy olyat, ami már ki van mosva, ami már tiszta. És akkor ott az asztalnál neked megírta a kellő úti célra, és elmagyarázta, hogy akkor Magyarországon ne használd, mik így a fontosabb szabályok, hogy ne legyen probléma. És akkor érdekelt, hogy azt így elveszi, tehát valahogy összeraktam, hogy akkor valószínű itt ilyen kimosás történhet, vagy valami, mert hogy amit hoz, de nagyon elkezdett izgatni, hogy hogy van ez. És akkor az volt, hogy kérdezgettem én is, meg valami infókat tőle is kaptam, meg közben azért megszagoltam ezt a jegyet, ami bűzlött a Domestostól. Tehát így összeraktam ezeket, hogy akkor Domestos, meg beszéltek is erről az emberek, hogy akkor ezt ki kell mosni, meg hogy kell. És akkor egyszerűen azt gondoltam, hogy hát végül is én is befektetek, veszek egy ilyen jegyet, és akkor hát mégis kézügyességem van, mert művészettel foglalkozom, vagy képzőművészettel, tehát hogyha kell azt is használni, akkor az is van, hát akkor próbáljuk meg. És akkor én kimostam, de nekem kijött, és nagyon boldog lettem, de abban a pillanatban vissza is barnult a jegy, és egy olyan, mint egy őszi falevél, olyan barna színű lett. És akkor gondoltam magam, hogy valamit itt így elbaltáztam, vagy valami nem megy. És hát persze a filmben ez majd a kedves néző majd meglátja, hogy mi is erre a megoldás, de lényeg az, hogy volt még benne egy olyan lépcső, amit én nem ismertem. És végülis ez a lépcső, amit én nem ismertem, ez óvott meg attól, hogy én is belépjek a misítők körébe. De hogyha kimosom, én is csináltam volna, ebbe biztos vagyok, és valószínűleg másoknak is. Nyilván nem úgy, hogy nekiállni és dílerkedni, de hát ki tudja az élet mit hoz, de biztos, hogy a saját baráti körömet elláttam volna ezzel, de hát aztán ez így megakadályozott, hogy ebbe belépjek.
És aki ebben nem volt benne, vagy aki nem használta, az szerintem legnagyobb számban a Moszkva tér című filmből értesültek ennek a létezéséről, mert ott feldolgozták ezt a hamis vonatjegy dolgot. Szerinted annak mi volt a hatása? Mert az 2000-ben vagy 2001-ben jött ki, tehát akkor ez valószínűleg már pont a végét kapta el, tehát gondolom nem dobott rajta, de hogy szerinted lett annak valami hatása erre?
Hát olyan hatása van, azt konkrétan hallottuk, például nekem a nyomozó mesélt erről, hogy amikor 2001-ben már olyan mértékű volt a lebukások ezzel egyel, hogy nekik meg kellett találni a megoldást, vagy hát fel kellett kutatni, hogy kik csinálják ezeket, és megállítani, akkor például a nyomozathoz használták a Moszkva tér című filmet. Tehát konkrétan a rendőrök megnézték ezt a filmet, mert hogy itt van egy olyan elbeszélés erről a sztoriról, ami esetleg az ő nyomozati anyagukat vagy nyomozásukat segítheti. Például bekerült, mert hogy ugye ez volt az egyetlen olyan film, egyébként hihetetlen gyorsan lereagálta, szóval ténylegesen ott van erről a jegyhamisításról szó, és akkor ezt így forrásként vagy információként használták és megnézték. Ugyanis a rendőrségnek fogalma se volt arról, hogy ez hogy készülhet. Ez a filmből is kiderül, hogy voltak ilyen prekoncepciók, amik egyáltalán nem fették ennek az egyszerű megoldását például.
lenyűgöző az, az az aprólékosság, meg türelem, meg odafigyelés, meg profizmus, ami kellett ahhoz, hogy meg tudják valósítani ezt a hamisítást, és ez így benne van a filmben is, hogy rájönnek az egyes lépésekre. Úgy gondolom, hogy számodra így animációs filmrendezőként ez különösen vonzó lehetett ebbe a történetbe.
Nézd, szerintem legjobban arról lehet filmet csinálni, amiről neked vannak tapasztalataid. Ott voltál, láttad, ismerted. Én ezt egy oldalról nagyon jól ismertem, és baromi hálás vagyok ennek a sztorinak, hogy ezzel foglalkozhattam, mert tapasztalati élményeimet is bele tudtam ebbe rakni. Úgyhogy jó volt azokat a hiányokat is pótolni, amit én egyébként ebből a metódusból nem tudtam. És nagyon izgalmas volt az, ahogy elmondták a riportalanyok, hogy ez hogy történt, hogy jöttek rá, mik voltak az apró lépések, mi volt a folyamat, és aztán ezt filmnyelvre visszafordítani, és plusz még az animációt még segítségül hívni, vagy ezt az animációs világba áthelyezni, ezt az egész kísérletezgetési folyamatot. Úgyhogy hát nagyon jó volt, meg tudtam is, hogy ez izgalmas lehet egy filmbe, ahogy rájönnek dolgokra, vagy ahogy kutatják ezt a folyamatot.
2006-ban kezdtél el dolgozni ezen a filmen. Milyen volt ezt hordani magadban ilyen sok éven át?
Jó volt, nagyon jó volt. Szerintem most a probléma az lesz, hogy már nincs vele dolgom. Addig érdekes, míg van vele dolgod. És szerintem azt is el kell, hogy mondjam, hogy akkor érdemes valamiről filmet csinálni, amikor ez az egész már így túlcsordul rajtad, és ez az egész sztori rajtam már így túlcsordult, már tényleg a fülemen jött ki, és akkor kell leülni, nagyon könnyen. Tehát tényleg leültem, nyilván egy évig tartott az animatik megvalósítása, kedves nézőknek, vagy kedves hallgatóknak elmondom, hogy ez a filmnek egy nagyon egyszerűen megrajzolt terve vagy vázlata, ahol összeáll az egész filmnek a struktúrája, dramaturgiája, plánozása, minden ilyesmi, és ugye ezután kezdjük el gyártani magát az animációt, és akkor színesedik ki a film. Szóval ennek a megcsinálása is egy év volt, de nagyon könnyű volt letenni. Pontosan azért volt könnyű letenni, meg összerakni, mert már annyiszor lejátszottam magamba, és annyira ismertem ennek minden apró kis darabkáját, vagy apró kis részletét. Az idő által annyira megismertem, meg annyira sokszor átengedtem magamon, hogy ez egy hát ilyen hülyén kifejezem magam, egy nagyon könnyű szülés volt. Így egyszer csak így kipottyant. Szerintem ez lehet, hogy kívülről, vagy egy avatatlan fű számára ez az időintervallum, hogy 2006 és 23 közötti időszak, ez nagyon soknak tűnik, de szerintem ez az idő ennek a filmnek csak a javára vált, és egyáltalán nem éreztem ezt úgy, hogy itt telik az idő, és nem történik semmi, történt, folyamatosan történt vele. Például változott ennek a filmnek a formátuma, a műfaja, a nyelvezete, és ez mind kellett az idő, hogy ezeket a döntéseket meg tudjam hozni. Én szerintem nagyon kiérlelt dolog lett. Én nagyon elégedett vagyok vele, mert mindent át tudtam benne gondolni, és én azt érzem, hogy minden döntésre volt időm.
És az nehéz volt eldönteni, hogy mi legyen ennek a, szóval hogy mit öleljen át ez a film, hogy mi legyen ez a fő csapása, mert hogy nagyon könnyen bele lehetett volna menni abba, hogy akkor így be akarok mutatni a kort, és akkor felvillantani mindenféle érdekes egyéb történeteket, de valahol ez a film mégis a vonat egy hamisításról szól végig, tehát hogy ezt követjük szemmel végig. Az elején azért vannak ilyen, elhelyezi a korba, de ugye biztos, hogy ott volt a kísértés, hogy sok ilyen kis színes dizét belerakjál.
Igen, ez végig ott volt, főleg az elején, ahol van egy ilyen történelmi áttekintés. Tehát azért ezt el kellett helyezni, ezt az egészet térben, időben. Azzal sok volt, hogy az mennyi legyen, és ne legyen egy történelmi lecke itt rögtön az elején. Az például, hogy igen, azt össze kellett nagyon zsugorítani, azt nagyon sokszor átvágtuk, de hogy a kérdésedre választ adjak, az egész szerkezet az ott fixálódott, hogy mettől meddig tartott ez. Ez elég nyilvánvaló, tehát 88-tól 2001-ig az első jegy elkészültétől, a vasfüggöny leomlásától egészen 2001-ig, ahol ugye megtörtént egy lebukás. Ebben minden megvolt egyébként ebbe a filmbe, ami nagy feladat volt az, hogy behozzuk, tehát hogy például legyen lebukás történet, mert azért az nagyon kevés volt, viszont film szempontjából kell, hogy dramaturgiailag megfeszüljön, és legyen benne egy lebukás. Ezt kellett megtalálnunk, hogy legyen lebukás történet benne, illetve hogy megtalálni azt a nyomozót, aki ebbe az ügybe konkrétan nyomozott. Mert ugye nyomozó nélkül ez megint, tehát arról nem érdemes filmet csinálni, hogy minden nagyon jó, és minden tökéletes, és mindenki baromi nagyot utazott, és jól érezte magát, ez senkit se érdekel. Ezért kellett beletenni ezeket a dolgokat, amiket meg kellett találni. Ehhez is kellett az idő, illetve kutatás, hogy meglegyenek ezek az emberek, illetve fontos az, hogy a MÁV oldala is képviselve legyen a filmbe. Tehát, hogy letapogatni különböző oldalról ezt a sztorit, és hogy ne egy irányú legyen csak ez a dolog. Onnantól kezdve, hogy ezek egyébként meglettek, onnantól kezdve kialakult egy teljesen hagyományos, vagy klasszikusnak nevezhető krimi, ami végülis olyan, mint egy drogkereskedelemmel, vagy dílerkedéssel tematikával foglalkozó film, csak itt ki van cserélve vonatjegyre, de ugyanazok a helyzetek benne vannak. Tehát a kiszállás, a razia, az egész helyzetnek a megborulása, a porszem a gépezetbe, tehát ezek mind megvoltak. Ami nekem egyébként egy elképesztő nagy meglepetés volt, hogy az élet milyen profin produkálja ezeket a dramaturgiai fordulópontokat, hogy nem nekem kellett kitalálni, nem nekem kellett egy íróasztal mellett ezen agyalni, hanem fantasztikus, hogy egyszer csak jött valaki, aki naplót írt, és a naplójába leírta a lebukásának a történetét. És akkor az volt, hogy bejött, és ő a saját hangján olvassa fel a saját naplójába, hogy bukott le, és mit érzett utána, mennyire szar volt, hogy végre Párizsban van, de mivel lebukott, ez egy tök szar lelki állapotban nézi a Notre Dame-ot. Szóval, ezek úgy ott voltak, nekem tényleg csak az volt a feladatom, hogy ezeket a valóság darabkákat összerendezzem egy ilyen klasszikusabb dramaturgiai rendszerbe. De amint az utolsó elem is meglett, például a nyomozó, akkor azt éreztem, hogy minden darabka megvan az összes puzzle, ezt csak össze kell illeszteni. Úgyhogy van egy időbeli dolog, ugye ez a 10 év, és hogy meglegyenek benne azok a karakterek, akik ezt előre mozdítják, és meglegyenek azok a fordulatok, amik előre viszik.
És te buktál már valaha valami csalással? Tehát ismered ezt az érzést?
Igen, ezt ismerem, de nem vonatjeggyel buktam le. Nekem volt egy hamis polgári szolgálatos igazolványom, amivel pont május 1-én buktam le, de több mint egy évig használtam probléma nélkül. Hát az elképesztő volt. De így kivágtam magam a szitúval.
Mert igazoltattak a, nem tudom, majálison?
Nem majálison. Utaztam éppen, május 1-e volt, így szóval egy ilyen nagyon szép napnak indult, és lementem a Deák téren a metró aluljáróba, és ott álltak az ellenőrök, és ahogy szoktam, ugyanazzal a rutinnal bemutattam nekik a polgárszolgálatos igazolványomat, ez is egyébként 90-es évek közepe. Általában az szokott lenni, hogy bólintanak és tovább engednek, de azon a ponton elkérték. És még akkor is teljesen magabiztosan átnyújtottam, majd azt mondta az ellenőr, hogy ez hamis. És mondta neki, nem, hát ez dehogy hamis, hát. És akkor így, de abban a pillanatban éreztem, hogy itt valami komoly dolog van, de rögtön rá is vágta, hogy az a probléma, hogy a sorozat száma az egy számmal kevesebb, mint aminek kéne lennie. És akkor az volt, hogy így tényleg úgy eltelt pár másodpercet, nyilván ez hosszú perceknek tűnt, de minden lehetséges irányból végig gondoltam a szituációt, és azt mondtam, hogy figyelj, ez valóban hamis. De közben már a másik hívta a rendőrt, vagy szólt a szolgálatnak, vagy valakinek. És akkor mondtam, hogy figyelj, oké, minden, valahogy ezt így gyorsan oldjuk meg. És akkor azt mondta, hogy nem tudom miért, vagy hogy sikerült ezt elérnem, de elengedett. És azt nem is tudom, hogy az a polgárszolgálatos igazolványt az széttépte, vagy mit csinált vele, vagy megtartotta, vagy mi lett ezzel pontosan. De lényeg az, hogy elindultam fel a mozgó lépcsőn, és lefelé már jött le két rendőr, ami nem tudom, hogy oda jött volna hozzánk, vagy amúgy is arra járőröztek, de lényeg az, hogy ezt így összeraktam, hogy lehet, hogy értem jöttek volna, de megúsztam.
Fizetni se kellett?
Nem, fizetni se kellett, nem kellett semmit, valahogy így meggyőztem, vagy volt köztünk egy ilyen összekacsintás. Tudta, hogy én miben vagyok, meg szerintem az, hogy én azt bevallottam, és nem erősködtem, hogy ez nem igazi, és hogy higgye már el, hogy ez oké, szerintem ez az őszintesség volt az, ami szerintem akkor azon a ponton átbillentette ezt a szituációt.
És erre azért volt szükséged, mert nem akartál katona lenni, de nem tudtad máshogy megoldani?
Nem, hát az, hogy ne legyek katona, azt megoldottam korábban. Tehát, hogy én voltam hivatalosan is polgárszolgálatos katona. Ez már utána volt, amikor már csak azért, hát azért, mert városon belül ingyen utazhattál, távolsági járatokon, az országon belül pedig 90%-os kedvezménnyel. Tehát konkrétan nem kellett bérletet vennem, illetve hát nagyon nagy kedvezménnyel tudtam utazni, és hát ez is egy meglepően egyszerű dokumentum volt. De most nem akarok egy újabb könyvet kinyitni, vagy egy újabb fejezetet.
Azt azért még mondd el, hogy hogy oldottad meg, hogy ne legyél katona.
Hát az annyi volt, hogy bele kellett írni az indoklásba olyan kifejezéseket, vagy olyan, hát az is megvolt, hogy milyen szófordulatokat kellett használni, tehát, hogy vallási meggyőződés, hogy vallási okok miatt nem fogok fegyvert, nem tudom, azt hiszem, nem volt ilyen, hogy szorongok tömegben, fegyveriszonyom van, nem tudom, valami ilyesmiket kellett írni, de én egyébként akkor például írtam egy teljesen rendben lévő, valós okokat tartalmazó kérvényt, már nem tudom, milyen parancsnokságnak kellett megírni, de hát figyelj, az egyáltalán nem érdekelte őket, amit én oda leírtam, és akkor az édesanyám megkérdezett valami ismerősét, akinek a férje valami katona, vagy nem tudom, vagy magasabb beosztású katona volt, és akkor ő mondta, ő lediktálta, hogy mik azok a szófordulatok, mert miket kell beletenni pontosan úgy, amitől ez átfordul. És akkor írtam még egy kérvényt, azt már ezek az instrukciók alapján megírtam, és abban a pillanatban polgárszolgálatos katona lettem. Egyébként a MediaWave alapítványnál voltam Győrbe polgárszolgálatos katona.
Meg tudnád fogalmazni, hogy mi a dokumentumfilmes arszpoetikád, vagy szabályrendszered, amit mondjuk erre a filmre alkalmaztál?
Hát így nem tudom ezt így pontokba szedve megfogalmazni. Az animált dokumentum az egy szerintem nagyon fiatal, vagy nagyon újszerű műfaj, vagy történetmesélési forma. Én ebbe a filmbe mindent kiszerettem volna próbálni, ami engem foglalkoztat, vagy izgat ebbe a dologba. Úgyhogy én inkább nem meghatároztam, hanem azt, hogy minek mentén mesélem el ezt, és hogy használom a dokumentumot az animációs filmbe, hanem koncentráltam erre a sztorira, vagy erre a jelenségre, hívjuk inkább jelenségnek ezt a vonathegyhamisítást, és arra, hogy az animáció hogy tudja leginkább szolgálni, illetve próbáltam nézői szempontból úgy felépíteni, hogy egy ilyen mix legyen, egy nagyon hibrid dolog legyen, ami minden eszközében a történet szolgálja. Úgyhogy én ezt egy kísérleti dolognak gondolom elég erőteljesen, csak utálom ezt a kifejezést, hogy kísérleti, mert ebben mindig az van, hogy ilyen, hát, hogy az elbukás, vagy nem tudom, valahogy ez a bénázás is benne, hogy ez csak egy kísérlet.
Plusz nézőriasztó.
Vagy nézőriasztó, úgyhogy, hogyha ezt töröljük, mondjuk azt, hogy ez egy ilyen experimentális film, amiben én így szabadon kalandoztam, és kipróbáltam mindent, amit a történet előhozott belőlem, és ilyen szempontból szerintem csomó játékfilmes helyzet van benne, ami dramatizált helyzet, dialógra épülő, vannak benne narratív dokumentarista helyzetek, vannak benne nagyon animációs eszközökkel, morfokkal elmesélt történetek, vagy részek ebbe a sztoriba, és még sorolhatnám, játszottam azzal, hogy az eredeti hangot szájszinkronnal a karakternek adni, de közben narrációba használni, játszottam az idővel, hát szabadon. Szerintem ez az egyik legkísérletezőbb munkám, de ezt pontosan így is akartam, hogy ha már ez az első animált dokumentumfilm megészestés Magyarországon, akkor ezzel egy kicsit így ki is nyitom az ajtót, és megmutatom, hogy szerintem mit lehet ezzel kezdeni, úgyhogy van ez a történet.
És akkor láttál ilyesmit korábban? Mert nekem csak az egy film jutott eszembe.
A libanoni keringő.
Nem, az is eszembe jutott volna, nekem amit a Michel Gondry csinálta a Noam Chomsky-ról, mert azt láttam.
Igen, az is ide tartozik, igen, az mondjuk inkább egy ilyen riportozgatósabb karakterű dolog, a libanoni keringő meg inkább egy ilyen játékfilmes érzetű dolog, De én egyébként még a Persepolist is valahol ide sorolom, annak ellenére, hogy maga a hang az nem eredeti interjú, hanem színészek által elmondott, de mint tudjuk, az Iránba töltött gyerekkor az egy valós élménynek a feldolgozása, mind képregényben, mind filmben, és én azt gondolom, hogy elég tág ez az olló, nagyon sok minden belefér. Én például meg akartam tartani az eredeti hangot mindenféleképpen. És még egy dolog, azért is mondanám egy experimentális dolognak ezt a filmet, a Kék Pelikánt, mert hogy egyértelműen a hang irányából készült ez a film, ami persze lehet, hogy csak nekem fontos, de az azt jelenti, hogy legelőször az interjúkat vettük föl, és a hanganyag volt meg. Ezt a hanganyagot megvágtuk, megszerkesztettük, illetve a zene is korábban készült. Most úgy készült a zene, hogy az Ambrussal, Tőzsházi Ambrussal leültünk, én elmondtam neki, mi ez a helyzet, mi a jelenet, mi történik benne, milyen dramaturgiai fordulópontok, milyen az érzelmi töltete, és egyszerűen az Ambrussal közösen megírtuk ezeket a zenéket, ő játszotta, én meg mellette moziztam. Úgyhogy megvoltak a zenék előre, és megvolt a hanganyag előre, és csak ezután kezdtem el megrajzolni a filmet magát, ami egy teljesen fordított metódus. Tehát nem a képpel együtt születik a hang, illetve nem a kép után születik a hang, és úgy kerül egy felületre, hanem a hang sokkal előbb létezett. Tehát tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy olyan volt, mintha egy podcast vagy egy hangjáték készült volna először, és utána párosult hozzá a kép. Ez merőben számomra egy új kísérlet volt, vagy ez is egy új kísérlet volt, de ezt tudatosan ki akartam próbálni, és azt gondolom, hogy a zenének is jót tett, hogy nem blokkolja a kép, és utána a meglévő zene után zenére születhetett a kép, ezek elég hamar így összefortak, és nem utólag. Szóval ez egy teljesen fordított munkamódszer volt. De szerintem pont ez ad neki egy ilyen erőt, hogy a hang irányából. És én azt gondolom, hogy a hang az egy elképesztően fontos dolog, és az animációban meg kiemelten fontos dolog, hogy a hanggal együtt gondolkodjunk, amikor képhez nyúlunk.
Most, hogy jöttem ide, az Egyes Villamoson így néztem a filmet, egy ilyen 15 percet néztem belőle megint, és most azt tűnt fel, hogy milyen sok benne az ilyen rendes kamerával felvett élő szereplős kis jelenet. Gyakorlatilag az összes jelenetben itt több momentumot is illusztrálsz, vagy így hozzáteszel még valamit, hogy így, hogy mondjuk ott van valakinek a keze, vagy egy pénzt elővesz, vagy akár egy tárgyakat mutatsz, hogy ez mindig is így volt kitalálva, hogy ezek így színesítik ezt a dolgot, vagy amikor úgy elkészült az animációs rész, akkor éreztél benne még ilyen hiányokat, amiket ezekkel próbáltál kipótolni?
Nem, ezek nem hiányok kipótlására kerültek bele, hanem szóval az animáció az egy absztrakt műfaj, az mindenféleképpen egyszerűsít, átír. Viszont itt a valóságról szól, valós emberek sztoriairól szól ez a film, és azt éreztem, hogy a valóságra rá kéne nyitni ilyen kis ablakokat. Mert hogyha megrajzolsz egy bőr patkó pénztárcát, azt én le tudom rajzolni jól, de az mégis már rajtam keresztül menő vizuális ábrázolás. Az nem maga a tárgy, hanem a tárgyról egy általam absztrahált kép. És azt éreztem, hogy érezni kell az anyagszerűséget, hogy egy Domestos flakon, egy patkó pénztárca, egy bakelit telefon, és azt gondoltam, hogy ez a dokumentum lábát erősíti, hogy felvillantani benne a valóságnak a darabkáit, hogy jé, hát ez a tárgy tényleg létezett, jé, ez a tárgy tényleg ilyen volt, a maga anyagszerűségében, a maga eredeti színével. Úgyhogy ez teljesen tudatos volt, az arány nem volt kitalálva, hogy mennyi legyen egyébként benne, de azt tudtam, meg nagyon izgatott képdramaturgiailag, hogy lehet az animációt összehúzni az élőszereplős forgatott képekkel. Tehát, hogyha mondjuk egy karakter nyúl valamiért, és az, hogy nyúl, az animálva van, vagy animált képe jelenik meg, amihez hozzányúl, az viszont egy forgatott kép, tehát ennek az összevágása az például engem elképesztően izgatott. És amikor ezt megcsináltuk próbaképpen, akkor én teljesen megbokrosodtam. Ez nagyon tetszik. Iszonyú, meg hát szerintem nagyon tornáztatja is a nézőt, hogy nem végig animáció, hanem vizuálisan ingerel, vagy mozgat, hogy meg egy nagyon játékosságot ad a filmnek, hogy össze van ez a két réteg vonva, és a funkció meg egyértelműen tényleg az, hogy ezek a tárgyak vannak, léteztek, így néztek ki. Úgyhogy meg is vásároltuk a filmhez ezeket a tárgyakat, vagy kellékeket, és a film az animációs munkálatokkal egy időben, hétvégente hozzáforgattuk, hát hívjuk élőszereplős inzerteknek, és folyamatosan vágtuk bele, és egyre jobban azt éreztük, hogy észen kell lenni, hogy ne legyen túl sok benne. De egyébként nagyon sok került bele, csak ezek nagyon rövidek, úgyhogy ezért az egészhez képest ezek csak úgy villognak, vagy vibrálnak benne. De egyébként 25 rollt forgattunk el, ami hát olyan 50 és 60 perc között van hosszúságban. Nyilván itt csomót ismételni kellett, mert nem biztos, hogy úgy történtek a dolgok, hogy szerettük volna, szóval nyilván forgatni kellett, de hogy arányaiban nagyon sok került tényleg bele. De valójában meg észrevehetetlen.
Igen. Nem fogja föl az ember, hogy mit lát, csak úgy beépül.
Hát ez a csodálatos benne, hogy mindig az van, hogy az a nagykönyvben megírva, hogyha az elején megmutatod egy filmnek a rendszerét, vagy a szabályait, akkor, és megtanítod a néződet, akkor utána a néződ ezzel megy tovább. És ugye az első pár percben ez megtörténik, ez a tanítás. Onnantól kezdve már úgy nézett, hogy ez teljesen természetes szövetként működik együtt.
És a művészeti utalásoknak, amiből jó sok van a filmben, annak van dramaturgiai jelentősége is? Tehát ez hogyan kapcsolódott a történethez a te fejedben?
Hát ez nagyon, nagyon sokrétű. Egyrészt, hogy amíg a film készült, ez elég nagy mint említettük, nagyon nagy időt vett igénybe, még ez fejlesztődött, meg készült. Én közben egyébként folyamatosan kutattam ezt az időszakot, és irodalom, film, képzőművészet szempontjából így mindent szívtam magamba, amit csak lehetett, és ezekből az élményekből, vagy tudásból raktam vissza a filmbe, ott, ahol egyébként adódott egy ilyen zicser helyzet, akkor gyorsan előkaptam olyan dolgot, ami pontosan odailleszkedő volt. És hát csomó meta dolog van benne, tehát én például egy Hazai Attila rajongó lettem. Szerintem Hazai Attila egy fantasztikus magyar író, és én az Attilával találkoztam Dúsz György producer irodájába a 90-es évek végén, a Poárnó Gergővel oda bejártak, és valahogy az élet nem úgy hozta, hogy akkor valaki bemutatott volna egymásnak bennünket, és mondjuk én akkor elolvasok tőle bármit, de például nagy cukorkékség rajongó vagyok, és Hazai Attilával nagyon komoly terveim vannak, az irodalmi művei nagyon inspiratívak. Ő például konkrétan nem került bele, de ott van, mint meta ebbe. De például a Csaplár Vilmosnak a könyvét, a pénz de sokat, az egy vállalkozóról szól, aki elmesél ugye a Gebines időszakból, tehát a 80-as évek Gebines étterem pérlési rendszeréből, hogy lett konkrétan egy új gazdag a rendszerváltás után. És ez egy dokumentumregény, nem tudom, hogy első magyar dokumentumregénye, de hogy egy valós vállalkozó áll a hátterében, aki elmondja az élettörténetét, a Csaplár Vilmos pedig ezt tűpontosan visszaírja, vagy megszerkeszti, és ebből egyébként született ezen kívül még két könyv, ami trilógiának tekinthető, elképesztően erős. És a megjelenés évébe ebből egyébként hiánycikket, szóval eladták az összes példányt, ilyen kalóz utánnyomásokba kezdett működni, illetve a Magyar Televízió talán két évre rá csinált egy tévéjátékot belőle. Úgyhogy például Csaplár ezért került bele, mert azt gondolom, hogy egy olyan mű, amit én azért tettem oda, ugyan teljesen más helyzetben a vonat ülésén van ez a könyv, de hogy ott van ez a könyv, ami én adok ezzel egy ilyen ajánlást, hogy ezt el kell szerintem olvasni, mert zseniális. A legtöbbet például abból a rendszerváltás feelingjében, meg egyáltalán egy vállalkozó hogy működött ebbe, meg ez a ránk törő vadkapitalizmus, ez hogy kezd működni, például nagyon sok infót kaptam. De hát sorolhatnám, mert például a Jerzy Menzel omázs a Szigorúan Ellenőrzött Vonatokból azért került bele, mert konkrétan, amikor az animatikot terveztem, ő akkor ment el, és tudtam, hogy ez nekem egy nagy gimnáziumi filmélmény volt, és visszanéztem, és most is azt érzem, hogy ez egy elképesztő jó történelmi film. Ez egy történelmi film. és mindvégig egy vasútállomás, és egy kalauz, vagy hát egy vasutas van, vagy mi állomásfőnök segéd van a film fókuszába, és ezen keresztül megy egy iszonyú nagyot. Úgyhogy azt éreztem, hogy tisztelegnem kell neki, és beleraktam. Szóval csomó ilyen improvizatív dolog volt, de úgy, hogy azért idomuljon a film szerkezetéhez, legyen ebben meg a helye. Vagy például van például egy Edward Hopper festmény a filmbe, ami tulajdonképpen egy átirata a festménynek, de pontosan megidézi a film vagy a festmény szerkezetét, ugyanolyan színeket használtam, pontos egyezések is vannak, de bizonyos pontokon meg átírtam. De ránézel, akkor az Edward Hopper kép szerintem beugrik, hiszen egy ilyen abszolút ikonikus műről van szó. Például érdekes, hogy a zenék is úgy vannak benne a filmben, hogy a zenék maguk abba az időbe jelennek meg a filmbe, amikor, ahol a filmidőben tartunk, és az, amikor a sláger volt. Tehát mondjuk a 92 vagy 93-ban van egy Sex Appeal szám, vagy mondjuk a Hiperkarma Lidokainja, az 2001-ben van a filmbe, vagy 89-ben van az Induljon a Banzai, a Bonanza Banzai-tól. Tehát, hogy maguk a zenék is szerintem így dokumentumként jelennek meg benne, mert abban az időben van, abban a filmidőben jelenik meg, amikor azt ténylegesen hallgathatták az emberek, és sláger volt. Többek között a Kozsó Szomorú Szamurája is időrendben van benne, vagy hát énekelhették előzetesbe az emberek ezt a zeneművet. Illetve hát Petri György megkerülhetetlen, én szintén Petri György fan is vagyok, és hát ez elképesztő, én örülök, hogy bele tudtam rakni egy Petri György idézetet. És akkor még Jeles András Kis Valentinója is meg van idézve egy az egybe benne, bár mondjuk az kevésbé felfedezhető, de egy helyzetkomikum szintjén megjelenik a Kis Valentino egy jelenete. Illetve ez a például maga az, hogy idézeteket rakunk a filmbe, és megjelennek idézetek, az is a Kis Valentinóból vett vagy átemelt ötlet. Ott rengeteg ilyen felirat, foszlány jelenik meg, ami elképesztő érdekesen így kimozdít a film folyásából, vagy a film világából, de valahogy mégis ilyen asszociatív módon nagyon jól szolgálják azt, meg nagyon jól színesítik azt. Illetve például volt olyan, a Kékbársony David Lynch filmből volt benne egy olyan szitu, ami egy az egybe belejött, csak azt egyébként kivágtuk.
Az melyik szitu volt?
Amikor a főszereplő felmegy az énekesnő lakásába, hát konkrétan besurran, de előtte egy bárban megiszik egy sört, és ott ki is van emelve a sörnek a típusa, azt hiszem Heineken. És besurran ebbe a lakásba, és közben ott nézeget, és van egy olyan megegyezés, hogy a ház előtt várakozó barátnő, ha lát valami mozgást a ház körül, akkor háromszor rányom a dudára. És ezzel jelzi, hogy jöjjön ki a lakásból, mert valaki jöhet. És akkor ott fentő nézeget minden, és akkor egyszer csak elmegy pisilni, és miközben pisil és lehúzza a WC-t, akkor megy a duda. Csak pont ezt nem hallja, tehát megy a hangi játék benne, hogy a lehúzó, tehát a WC hangjától nem hallja a dudaszót, és ott elképesztően megfeszül dramaturgiailag a helyzet. És akkor én ugye ezt átraktam, csak egy olyan szituáció, hogy az Ákos a küllőt úgy szerzi meg, hogy lemegy a pincébe, és egy bicikliről elkezdi lecsavarni a küllőt, miközben a srácok a bérház belső udvarán várják, és azt beszélik meg, hogy van egy hang, hogy cic, mint hogy a cicát hívnának, ez a jel, hogy ha jön valaki. És a pincébe pedig vannak ilyen szennyvíz csövek, ezt ismerjük, ezeket a PVC műanyag csöveket, amin, hogyha lehúzzák a WC-t, akkor zubog le a víz, és ugyanezt megcsináltam, hogy az Ákos szedi ki a küllőt, egy ilyen jó kis suspense alakulott ki, a srácok várnak, közben jön valaki, a srácok megijednek, elkezdik hívni a macskát, de az Ákos nem hallja, mert a zubog le a izé. És akkor ez tökéletesen jól működött, csak az volt, hogy arányaiba úgy elszállt a filmidő, hogy rögtön elment ott 8-10 perc az, hogy megszerez egy küllőt, ami sokkal fontosabb egyébként, ami utána történik, hogy elmegy, és mit csinál ezzel a küllővel, de ezt sem mondjuk el, mert szerintem tök izgi a filmben.
A rendszerváltásról szóló filmek eddig lehangolóak voltak, legalábbis ami így eszembe jutott, például az Édesem, a drága Böbe, ami szerintem az egyik legjobb, iszonyatosan lehangoló, meg mondjuk a Bolsevita. Ez viszont ilyen örömteli, terüs, pozitív. Ez egy ilyen célod volt, hogy te így mutasd be a rendszerváltás időszakát?
Nem, egyáltalán nem volt célom. Szerintem nem mindegy, hogy milyen életkorba kaptad el a rendszerváltást, illetve a 90-es éveket. Én egy ilyen egyetemista, fiatal felnőttként mentem ebbe bele, és én azt gondolom, ez a film ez pont olyan lett, mint ahogy én akkor éreztem magam Budapesten vagy Magyarországon. Én szerintem egy elképesztő reményteli időszak volt. Így mindenki mindent csinál, de tényleg. Tehát kocsmát nyitott, fesztivál szervezett, alapítványt indított, nem tudom, fort az egész. Mint hogy az Ambrus mondta nagyon jól, hogy egy ilyen, mit is mondta, egy színes mocsár volt ez az egész, vagy vibráló mocsár volt, ami tényleg ilyen, semmi nem volt még a helyén, semmi nem volt még kitalálva, de hogy tényleg fortyogott. És én ezt a hangulatot akartam benne visszahozni, ahogy én ezt láttam. De lehet, hogy egyébként mondjuk a szüleim generációja ezt már inkább traumaként, vagy nem ennyire pozitívan élte meg. És de én mindenféleképpen a 90-es évekre akartam koncentrálni, nem a rendszerváltásra, és nem a rendszerváltás problémáira, hanem amiről kevesebb szó van. Tehát a 90-es évekről szerintem sokkal kevesebb szó van, és eléggé izgalmas. Hát például, amikor külföldön voltunk ezzel a filmmel, akkor azt olyan jó kimondani, hogy, és persze nem nagy képűség, hanem hogy volt részed abban, hogy egyik világrendből áttértél a másik világrendbe, úgyhogy te akkor már magadnál voltál, egy gondolkodó ember voltál. Hát ez egy óriási előny. Hát ezt most mondod egy olasznak, vagy mondod egy franciának. Tök jó, hogy ebben részünk volt. Ha én más nem csinálnak egész életemben csak erről az időszakról filmeket, akkor bőven lenne téma, rengeteg téma lenne, és ez olyan téma, ami unikális, mert hogy ez csak a keleti blokk élte át ezt a helyzetet, tehát erről abszolút érdemes beszélni. Úgyhogy jó volt, nagyon jó hangulata volt a 90-es éveknek, és ezt így akartam is. Az, hogy egyébként ennek lett humora, az meg elsősorban a riportalanyoknak köszönhető, illetve magának ennek a témának köszönhető, ezeknek az embereknek a szabadság utáni vágya, meg a csetlés botlásaik, ami meg nagyon, szerintem nagyon emberi, meg nagyon ránk jellemző. De érdekes módon egyébként ezt is veszik külföldön nagyon, hogy miért mentek ezek az emberek ebbe bele, meg miért így utaztak, meg nagyon át is tudják élni ennek az eufóriáját. Meg kell említenem azért egy filmet, ami te egy játékfilmet említettél, de nekem egy alapvető élményem a Schiffer Pál Videoton sztoria, illetve az Elektra Kft. Vagy bevezetés a kapitalizmus világába, két egész estés vagy hosszú dokumentumfilm. Szerintem magyar film nem tud ilyen pontosan beszélni a rendszerváltásról. Szerintem az minimum tananyag az a két film. És én nagyon sokszor megnézem. Szóval biztos, hogy évente egyszer előveszem, és megnézem, és mindig kapok tőle egy új információt, hiszen azok az emberek átélték ezt, és elmondják azt, hogy mi volt abba pontosan. Ezért a tartalma nem tud öregedni, az mindig informatív marad. Egy játékfilm tud öregedni, mert az már egy szűrőn átment, az már egy forgatókönyvírás, dramatizált helyzet, stb. De itt például ezekben a Schiffer filmekben tök tisztán ott van az alaphelyzet, hogy ebből hogy jöttek ki a személydrámák, a túlélési kísérletek, közben a gyár privatizációja. Brutális. Tehát olyan, hogy így nem tudsz utána megszólalni. És minden ott van. Úgyhogy én a dokumentumfilmet ezért elképesztően szeretem, mert ez egyszerűen a társadalom tükre. Ez az, ami rögzít dolgokat, és forrásértékűen működik. Nem kell a rendszerváltásról sokat beszélni, azt a két filmet meg kell nézni. Az mindent földob, aztán persze lehet bizonyos szálakon tovább menni, de hogy ott van egy tiszta képlet. Ez volt.
Beszéljünk egy kicsit a film egyik főszereplőjéről, Kövesdi Ákosról. Most itt vagyunk a Tilos Rádióba, és nekem mindig az volt a benyomásom az Ákossal kapcsolatban, aki élete utolsó nem tudom hány évében itt dolgozott a rádióban, hogy ő a rádiónak a lelke volt, vagy a lelki ismerete inkább, meg a szíve is valahol, és én mindig nagyon büszke voltam arra, hogy engem kedvelt az Ákos, és elfogadott is. Nyilván ennek voltak olyan részei, hogy én is próbáltam neki megfelelni, tehát azért úgy résen voltam vele, mert láttam azt, hogy milyen az, amikor valakit nem fogad el, és az nagyon kegyetlen tudott lenni, amikor az Ákos valakit ilyen hamis embernek tartott. Neked mik voltak a benyomásaid róla?
Hát én is abba a táborba tartozom, amiben te is. Szóval engem elfogadott, de ez nem azt jelenti, hogy nem kritizált bizonyos pontokon. Mindig mindent megkérdezett, és így elképesztő pontosan rá tudott tapintani olyan helyzetekre, ami egyébként nem oké még. De ezt a filmet ő nagyon akarta, és fontos is volt számára, úgyhogy elképesztő motorja volt ennek a filmnek. Hát nagyon sok mindent megmozgatott azért, hogy ez működjön, meg értette azt is, hogy ezt én miért akarom megcsinálni, miért így akarom megcsinálni. Tényleg nem volt hónap, amikor ne hívott volna ezzel föl. Pont az egy olyan időszak volt, amikor még az inkubátoros támogatás nem volt meg, pont egy olyan része volt, amikor így az én kezemben volt csak ez a film, ugyan páram mindig mellettem álltak, de nem volt egy aktív időszak. És akkor ő mindig kérdezte, hogy mi van, hogy van, miért nem csinálod, így csináld, úgy csináld, ötleteket adott, kérdezett, ki lesz a zeneszerzője, tehát folyamatosan így jelen volt.
Most az utat eszembe a villamoson, hogy vajon Ákos mit szólt volna ahhoz, hogy a Bonanza Banzájra...
Hú, hát azon biztos kiakadt volna. Azon nagyon kiakadt volna. De amikor mondtam, hogy a Tövisházi Ambrus lesz a zeneszerzője, az Ambrust is szerintem nagyon szerette, és akkor megnyugodott, az jó. Az úgy nagyon jó lesz, jó, ha az Ambrus, akkor oké. De hogy mindig ezek, miért így, miért úgy, azt is még meg kéne kérdezned, azt is kérdezd meg, és mondtam, de figyelj Ákos, nem lehet ezt ekkorára nyitni, szóval valahogy mederbe kéne tenni, de azt mindenféleképpen kérdez. Hívd föl, beszélj vele, és egyébként igen, egy ilyen, még ha kellemetlen is, de egy ilyen szókimondó figura volt, tehát amit ő gondolt, és amiben hitt, azt így mondta, tolta. Ha tetszik, ha nem is, szerintem csomószor így, ez durvának hatott, vagy ilyen kellemetlennek hatott, de azért valahol rájöttél, hogy ezt ő nem, semmilyen rossz indulat nem volt ilyen szempontból benne. Volt benne egy ilyen egészséges ilyen ízlésrendőrség. Azt tudom, hogy itt is a rádióban is, hogyha valaki szar műsort csinált, akkor kiment, azt megmondta neki, hogy szar. És el is mondta, hogy miért szar.
Közbe bement. És lehúzta.
Lehúzta, mert egyébként az volt, hogy ő kb. Itt élt, ez volt így az élete, és ő azt gondolta, hogy akkor van itt egy bizonyos minőség, amit meg kéne ütni. Hát ilyen szempontból egyébként csökfe is volt, szóval nehéz eset volt, de én azt gondolom, hogy az Ákosról mindig vagy az érzésem, lehet, hogy nagyon hülyén fog hangzani, de hogy ő egy ilyen polgár. Egy ilyen igazi polgár. Egy olyan cselekvő ember, aki tudja a határait, de azon belül ő szereti ezekre a dolgokra hatni, ezeket a dolgokat irányítani, ezeket a dolgokat véleményezni, dolgokat elindítani, és gondolkodott. Tehát, hogy mindenről neki volt egy ilyen sziklaszilárd elképzelése, és azt egyébként ütköztette is, ha kell, ha nem, mindenkivel. Úgyhogy ő így hadban állt ilyen szempontból, de egy jó határig állt hadba.
Pont ezen is gondolkodtam, hogy milyen sok ember életére volt ő hatással. Mert ha csak azt nézzük, hogy ezek a hamis vonatjegyek mennyi élményt okoztak embereknek, és mennyi embernek így kinyitották a világot, enélkül azok nem történhettek volna meg ezek a találkozások, ezek az utak. Aztán meg később a fűdíleri tevékenységével is biztos kinyitott bizonyos ajtókat embereknek, annak nem biztos, hogy teljesen pozitív volt a minden eleme, de hogy ezen gondolkoztál, hogy ennek a hamis jegy projektnek milyen ilyen nagy hatása volt végül is erre az országra?
Persze, abszolút, meg hát ez benne is van, tehát az üzenetrögzítőre érkező hívásokba raktam bele, hogy ornitológus csoportok tudtak menni konferenciákra például, vagy holland DJ-k tudtak jönni Magyarországra bulikat tartani. Sokan így tudtak tehát Magyarország és a választott egyetem között mozogni. Hát ez egy ilyen mobilitást adott, és ennek szerintem nagyon-nagyon sok hozadéka van. Csomó dolog ezért tudott működni, vagy ezért tudott megszületni, hogy egyszerűen el tudtad érni, ki tudtál menni, meg tudtad nézni, és ezeket a lehető legtöbb ponton én bele is tettem ebbe a filmbe, mert szerintem is ez egy fontos dolog volt. Hát én is így láthattam csomó mindent, ami elérhetetlen volt. Például Firenzét, úgy, ahogy van. De mégis Párizs ide sorolhatom, hogy mekkora élmény volt Párizsba lenni, ahol bármerre fordulsz, mindenhol van valami nagyon fontos dolog. Úgyhogy ez persze, ez így megvan. És ez a jegy, ez megoldotta ezt. Hát illetve az, hogy ma már ezeket itt el lehet érni, de akkor tényleg ez volt az egyetlen lehetőség.
Aki szintén a Tilos Rádióhoz kapcsolódik és szerepel a filmben, az Rozi, aki végig is lebukik a hamisítással. És ez pont az az időszak volt, amikor Rozinak volt egy heti műsora itt a rádióban szerdánként a Color Lokál, és én ezt akkor úgy hallgattam, mint a Szent Misét, és én úgy emlékszem, hogy ez így, ha nem is annyira explicit, de azért így emlegette ezt az ügyet, mert ez akkor zajlott, így 2001-be, hogy ezt te így meghallgattad, hogy mondjuk a rádióban ebből így mit említett ő meg?
Nem, ez nekem teljesen kimaradt. Én tőle hallottam ezt jó részletesen, illetve például az Ányi Tamás, aki a Pelikán hangmérnöke, vagy hangmestere, ő a lebukás után találkozott vele a Széchenyi fürdőbe, és a Tomi ez gyakran emlegeti ezt a helyzetet, hogy a Rozi mutatta neki a bilincs helyét a csuklóján, hogy nézd, itt volt rajtam a bilincs, meg hogy mit. Szóval, hogy ez egy ilyen városi sztori szintjén ment, tehát erről tudott mindenki, hogy vele ez történt.
Ákos megnézte ezt a filmet különben?
Ákos?
Kovács Ákos.
Ja, Kovács Ákos. Nem, ezt pontosan nem tudom. Annyi van, hogy volt egy zenei jogosítónk, aki kapcsolatba lépett minden megvett zenének a producerével, vagy kiadójával, és a lehetőség az mindenkinek adott volt, hogy egy linken meg tudja nézni. Nem tudom, hogy az előadók közül egyébként kinézte meg, lehet, hogy látta. Egyébként a díszbemutatóra minden érintett zenészt, meg előadót meghívtunk, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ki fog eljönni, illetve konkrétan kíváncsi vagyok a véleményükre is, ugyanúgy a Kovács Ákoséra, mint a Lovaséra.
Én arra gondoltam, hogy ha az Ákos megnézni ezt a filmet, akkor szerintem azt mondaná, hogy ha mutatjátok azt, hogy az utolsó orosz katona elhagyja az országot, akkor nem lehetett volna bevágni a Viktornak a beszédét oda elé?
Egyébként volt Orbán Viktor beszéd a filmben, az első részében, ugye Nagy Imre újra temetése, a Műcsor a Hősök terén, ott abból a beszédből vágtam be egy részt, illetve benne volt még a Dunakörnek a vízlépcső elleni tüntetése is, az Erdély falurombolás, egy csomó olyan dolog volt benne, de aztán ott radikálisan csökkentenünk kellett azt a részt, úgyhogy aztán végül kivágtuk belőle. Nekem egyébként csomóan mondták azt, hogy miért rakok én bele egy Bonanza Banzai számot, mert hogy az nem jó, nem jó zene. Én azt gondolom, hogy ezt nem ilyen oldalról kell megközelíteni, hanem olyan oldalról kell megközelíteni, hogy az egy komoly sláger volt akkor. Én is hallgattam, az osztálytársaim is hallgatták, és ez akkor nekünk egy nagyon nagy dolog volt, hogy van egy ilyen zene, és ez abszolút egy dokumentum erejű dolog. És azért is szólal meg ott, mert ott szerintem teljesen helye van. Úgyhogy a zenéket nem az döntötte sokszor, hogy egyébként nekem konkrétan az tetszik-e, vagy nem tetszik, hanem inkább az, hogy az adott korban ez a zene mit képviselt. És hogy érdekes, hogy a zene az ugyanúgy tud működni, tehát egy jó zene nyilván úgy működik, hogy elkezd rá mozogni a kezed, a lábad, de egy zene tud úgy is működni, hogy mint egy parfüm. Hogy megérzed azt az illatot, és visszahoz egy élményt. És a zene is olyan, hogy behoz egy kort, egy feelinget, egy hangulatot, és a Banzai az egyértelműen ezért került bele. Illetve én azt sem értem, hogy mondjuk magyar filmekben miért nincsenek magyar slágerek például. Nagyon jó, hogy ebbe a filmbe jó sokat meg tudtunk venni. Illetve mi meg tudtunk venni külföldi slágert is. Én mondjuk mindig is akartam külföldi slágert beletenni, de mondjuk egy Beastie Boys az nem egy olyan kategória, ami mondjuk, vagy a Stereo MC, amik szintén vagy egy Prodigy, de hogy ezek már azok, amiket nem tudtunk elérni, de szerintem hogy magyar palettát nagyon jól letapogattuk. Ebben nagy segítségemre volt Tövisházi Ambrus, aki ajánlott számokat. Például a Forradalmát azt ő ajánlotta, és az tényleg egy elképesztő jó kis pálszám.
És milyen gondolkoztál a hangokkal kapcsolatban, mármint hogy a szereplők hangjai, mert hogy például ott van az, hogy Kádár János beszéde, de nem a Kádár János hangját halljuk, akkor ott van az, hogy a főszereplők, akiknek halljuk a saját hangját, de aztán fiatalkori verzióban már más a hangjuk, tehát nem játszottad el velük a fiatalkori énjüket, és akkor vannak ilyen színész hangot, tehát Ruyter Vivient például felismerte a mozipartnerem, és hát nyilván mindenki felismerte Túróci Szabolcsot, ami szerintem talán egy kicsit ki is vett engem ott a filmből, hogy most akkor itt van a Túróci, hogy ezen hogyan gondolkodtál?
Ez a két dolgot ketté választanám. Egyrészt van ugye a három, vagy pontosabban négy főszereplő ennek a filmnek, és ugye ők 2014-ben mondják el a sztorit, ebből ugye nagyon sok van használva, de ugye mindig visszatérünk a 90-es évek különböző pillanataihoz, ahol az volt, hogy az időskori, vagy hát idősebb hangot nem akartuk használni, hogy legyen egy ilyen ugrás, meg legyen a hangban is az időváltás, és ezért úgy döntöttünk, hogy az ő eredeti hangjukhoz hasonló, orgánumba, karakterbe hasonló fiatal színész hangokat castingolunk. Egyébként ebben a Ságodi Gabi hatalmasat segített, az SZF-nek a beszédtechnika tanára, és az volt a feladat, hogy megkeresni fiatalba azt a hangot, hogy elhiggyük, hogy az Ákos fiatal korában így beszélt, vagy mondjuk a Rozi konkrétan nem, de mondjuk a Petya meg a Lacinak is megkeresni a fiatalkori hangját, és utána a színészekkel pedig nagyon sokat hallgattattam az eredeti interjúkat, hogy stílusba is hozzák azt. Szóval, hogy meglegyen hangba egy ilyen, ez az időintervallum, meg ez az időugrás. Ez volt. A Kádár beszédénél az volt a fő probléma, hogy egyszerűen olyan elképesztően drága megvenni annak az eredeti hangnak a jogait, hogy nem fér bele a büdzsébe. És az Ányi Tomi ajánlotta a Kálmánchelyi Zolit, aki egyszer viccből a Kádárt utánozta, de egyébként a Kabos Gyulát is tök jól tudja utánozni. És akkor így oldottuk meg, hogy benne tudja lenni, de szóra az egyébként, amit a Kádár elmondott, csak annyi, hogy a Zoli újra felmondta, hogy ne legyen ez a jogi probléma.
Ezt kitől kellene megvenni különben Kádár beszédet?
Az MTVA. Ja. És egyébként ez most tök jó, hogy erről beszélünk, mert szerintem azért ez elég érdekes helyzet, hogy van egy közpénzből készülő dokumentumfilm, ami egy közpénzből létrehozott szervezet, itt jelen esetben az MTVA archívumában ból akar használni egy hanganyagot, és közpénzből fizessünk mi egy másik közpénzből működő szervezetnek, hogy használjuk azt a hangot, amit egyébként szerintem ingyen és bérmentve kéne tudnunk használni. Például ez egy olyan probléma, amit szerintem ki kéne fejteni, vagy erről kéne beszélni, mert szerintem elég sok dokumentumfilm szeretne archív kép és hanganyagot használni, amit valaha az adófizetők pénzéből gyártott le az MTV, vagy MTVA most már, de lényeg az, hogy ez egy közkincs, amit hogyha én nem reklám célra használok, vagy nem kereskedelmi célra használok, hanem egy állami pénzből készülő filmben akarok berakni, akkor miért nem lehet ezt ingyen? És én majd meg őrültem, hogy egy Kádár János, tehát egy közszereplő hangját nem tudjuk berakni ebbe a filmbe, és ugye annak ellenére, hogy nem használjuk a képet, a hangot viszont használjuk, tehát annak ugyanúgy van jogdíja, nem tudjuk berakni, mert ez van. És egyébként a Zoli tök jól megcsinálta, de én akkor is hallom, hogy azt a Zoli mondja, még akármennyire is, órákat vettük föl, mondatonként vettük föl, hogy ugyanaz a hanglejtés legyen, meg ugyanúgy mondja, meg nem tudom. De hát mégse olyan, mint az igazi. És addig sokkal jobban működött számomra, de most már ezt így elengedtem. Azt gondolom, hogy jól sikerült, és fontos, hogy az a szövege benne legyen, mert hát elég emblematikus, és nagyon fontos szöveg.
Mennyi lett volna különben az?
Hát ez egy milliós, most nem emlékszem pontosan, de olyan drága, hogy hát figyelj, mondjuk, hogyha nyilván a film összköltségvetése magasabb lenne, akkor valószínűleg belefért volna, de itt valahogy nekünk azt kellett csinálni, hogy mindent, amit szeretnénk, az anyagilag benne legyen, és ne kelljen kompromisszumokat kötni, És nem is kellett egyébként nagyon, de ebbe a helyzetbe ezt így meg kellett ugrani. De egyébként manapság, tulajdonképpen azért nem mondtad, tehát egy jó játék volt ezzel foglalkozni. Ez érdekes, sose gondoltam volna, hogy elkezdünk egy valódi dokumentumot újra rögzíteni ilyen szempontból, vagy ezért, de jobb lett volna az eredeti.
És az egyéb színészek, például a Turóci?
Csomó olyan színész van benne, aki ugye egy epizód szerepet, egy nagyon rövid kis jelenetei vannak. Én a Turócit azért szerettem volna mindenféleképpen ebbe, egyébként illett a rajzolt karakterhez is a hangja elsősorban, másodszorban pedig az, hogy ő nagyon erős improvizatív szintem, és tudtam, hogyha beleimprovizál, azt nagyon szeretném használni. Tehát például az anyádat felnekezd, azt például ő rakta bele, és azt én soha nem tudtam volna megírni. Úgyhogy ő ezért kerül bele egyrészt a karakter miatt, másrészt pedig az improvizáció miatt. Ugye hát neki nincs valódi karaktere a filmben, tehát úgy értem, hogy eredeti hangja a filmben, ő egy teljesen fikciós figura ebbe a történetbe, de egyébként az Ákos elmondása szerint tényleg bement egy bélyegzőkészítőhöz, tényleg rávette, hogy gyártson neki egy bélyegzőt, ez mindig az, csak a Túrócit képzeltem én bele ebbe a szerepbe. És a Ruyter Vivien ugyanígy, aki a jó csajt játsza, aki egy porszem a gépezetbe, aki megakassza ezt az egészet. Szóval ilyen szempontból egy fontos mellékszereplő ő is. Illetve hát a Vajdai Vili, aki szerintem a magyar független film hát hitelesítője, én így mondanám. Tehát a Rám csaj még nem volt ilyen hatással, a Cukorkékség, tehát a Vilit én semmiféleképpen nem akartam ebből kihagyni, és nagyon bírom, hogy benne van. Nekem fontos, hogy ő benne legyen.
Az, hogy a filmben a karakterek nem igazán hasonlítanak az eredeti szereplők, még azt hiszem az Ákosra hasonlít valamennyire a karakter.
Igen.
Vagy ennek mi volt, mi az oka, hogy...
Egy nagyon egyszerű oka van. Azért nem én terveztem meg ezeket a karaktereket, mert én ugye konkrétan ezeket az embereket ismerem, ültem velük egy térbe, és nagyon nehéz elvonatkoztatni ettől. És azt gondoltam, hogy kipróbálnám azt, hogy milyen az, hogyha a hang alapján tervezi valaki ezeket a figurákat, mert egyébként akkor a hang vizionál egy figurát, és legyen az. Egyébként tényleg az Ákos elképesztően hasonlít, főleg a szeme, meg talán még a fejformája is, ami szerintem a puszta véletlen, de hogy a többi karakter esetén ez nem így működik. Szóval én el akartam ettől távolodni. Én azt gondolom, hogy nekem itt jobb volt ezekkel a figurákkal dolgozni, és tenni egy lépést hátra. És szerintem Horesnyi Máté nagyon jó ráment erre. Neki meg szerintem egy izgalmas kihívás volt, hogy egy karaktert úgy kellett megterveznie, hogy inkább elmondtam ennek a karakternek a háromdimenziós jellemzőit, például az Ákosnak, például említettem ezt a polgár ügyet, meg azt, hogy például hogy viselkedett másokkal, meg milyen habitusú ember volt, és közben meghallgatta a több órás interjút, amit az Ákossal fölvettünk, és akkor ebből leszűrve tervezte meg ezt a karaktert. Ez nem sokkal izgalmasabb folyamat, mint hogy azt mondja, hogy hát én ismerem az Ákost, adott esetben még fotókat is tudok róla, vagy talán még, vagy hát csináltam is róla, meg tudok is kérni, és akkor megismertem is, és akkor ez alapján én egy az egybe leképzem őt. Ez csak egy ilyen valóság másolata lett volna. Illetve, hogy nem is volt ez sohasem cél, hogy elég, hogyha a hangjukat kölcsönzik, az egy elég fontos karakterjegy, és azt szerintem adott esetben magát az, hogy a figura hogy néz ki le, és uralja. Szerintem inkább egy hangra emlékszel talán lehet, vagy én örülnék inkább, mint magára a figurára, hogy néz ki. Meg hát annyi, hogy én nem értek annyira a figuratervezéshez. Azt gondoltam, hogy vannak, akik sokkal jobbak ebbe. Ja, és például az egy nagyon jó a Kék Pelikánban, hogy szerintem a legfontosabb tudás az, hogy tudod, hogy te mit nem tudsz, és ezekre a posztokra én megkértem olyan embereket, akik sokkal jobbak nálam. És ezt nem, én nem szégyellem beismerni, hogy mik az én gyengéim. Úgyhogy úgy adtam ki a feladatokat, vagy úgy kértem föl őket ezekre a feladatokra, hogy tudtam, hogy sokkal jobbak lesznek, mint amit én csinálnék. És egyébként ez be is jött. Amit én vállaltam, azok a hátterek. Illetve ez a forgatókönyv, illetve az animatik, a zörejeztem is. Mondjuk azért elég sok mindenbe beleszálltam.
Mint a kezedet is láttam volna pár felvételre.
Igen, a kezem is, csak aztán később azt mondták, hogy nagyon öreg a kezem. Szóval nagyon finoman közölte a Felszegi Ádám, a producer, hogy szinte öreg az én kezem ezekhez a fiatal karakterekhez, és akkor a párom, az Ágy Zsuzsi adta a kezét, és akkor onnantól kezdve az ő fiatal kezével mentünk.
Megkérted a kezét.
Megkértem a kezét, úgyhogy minden karakternek a Zsuzsi a keze, vagy én.
És ez alatt a 17 év alatt, amíg készült ez a film, nagyon izgultál, hogy nehogy megcsinálja valaki más ezt a sztorit?
Volt bennem egy ilyen, hogy esetleg valaki beelőz, és tényleg elég hosszú ideig készült, meg benne is volt ez a pakliba. De azt gondoltam, hogy nem baj, ha erről más is csinál filmet. És az biztos, hogy teljesen más lesz, és lehet, hogy az is, vagy biztos, hogy az is nagyon jól működne. Én tudtam azt, hogy formailag ez, hogy itt ez nagyon, nagyon más lesz. És tudtam, hogy nagyon sokat tudok erről az egész jelenségről. Ez párosítok egy nagyon egyedi, újszerű formát, úgyhogy azt gondoltam, hogy ha lesz is ebbe a témába másik film, az biztos, hogy nem ilyen lesz. Meg legyen is, mert szerintem biztos van ennek más olvasata is még.
Mesélj kicsit az anyagi részéről a dolognak, mert én úgy emlékszem, amikor így elkezdtél ezen dolgozni, vagy az első, nem tudom, 10 évben, akkor kicsit az volt a mondás, hogy ezt nem mindenképpen megcsinálod, akkor is, ha nem kapsz rá semmi pénzt, megcsinálod egyedül akár. Szóval, hogy ment addig, amíg aztán 2019-ben kaptál rá pénzt, és utána pedig hogyan alakította ez át a te életedet, meg a te működésed, mert azt azért mondjuk el, hogy neked van egy tanári állásod, uh-huh. és emellett plusz csináltál ebben az időszakban is egy csomó kisfilmet, videoklippeket, nem tudom, reklámokat, uh-huh. hogy ez a film, ez így hogyan helyezkedett be ebbe az egész rendszerbe, ami az életed?
Ez így mindig volt, tehát nekem körülbelül olyan volt ez, mint egy hobbi és hivatás egyszerre, ami az egyéb tevékenységeim mellett folyamatosan jelen volt, és tényleg volt egy olyan pont, hogyha nem kapunk erre támogatást, akkor megcsinálom magam. Az animációban az egy csodálatos, hogy azt lehet egy személybe is csinálni. Mondjuk 80 percet egyedül megcsinálni, az lehet, hogy innentől kezdve életem végéig azt csinálnám, de bele lehet vágni. Úgyhogy ez volt, hogy én annyira ezt meg akartam csinálni, azt gondoltam, hogy addig is, míg az anyagi dolgokat megpróbáljuk összeterelni, hogy addig azért ez a film készüljön. És én dolgoztam rajta folyamatosan, reggelente, hétvégéken, úgyhogy ez haladt, de az inkubátor az egy nagyon fontos dolog. És akkor hadd mondjak itt el még egy olyan dolgot, amit mindig el szeretnék mondani, hogy az inkubátor programba vissza kéne rakni az animációs támogatást. Egyszerűen nem tudom elfogadni azt, hogy a magyar animációtól ezt a lehetőséget elvették. Át persze, nyilván felül kéne vizsgálni, hogy ennyi pénzből lehet-e filmet csinálni, de egyébként például a Pelikán elkészült, tehát lehet filmet csinálni, de nem gondolom, hogy mindenkinek ennyi pénzből kéne filmet csinálni. Ki kéne találni egy normálisabb, reálisabb büdzsét, de vissza kéne rakni, mert az animációnak ez is egy lehetőség. Ha van egy olyan idióta, mint mi, hogy ennyi pénzből belevágunk, és akarunk csinálni egy filmet, akkor ez a lehetőség legyen meg. És szerintem, hogyha eltöltesz egy szakmába kellő időt, és van egyfajta szakmai rutinod, meg van egy elképzelésed, egy víziód, akkor tudod úgy alakítani, hogy kevesebb pénzből is kihozható legyen a film, és gyártható legyen a film, de az, hogy egyébként kiveszik, és nincs meg ez a lehetőség, ez szerintem ilyen nincs. Úgyhogy ezt baromi gyorsan vissza kéne rakni, és egyszerűen biztosítani kéne az animációs első filmek létrejöttét. És akkor van egy másik dolog is, hogy szerintem animációs generációváltás van most jelen pillanatban. Kijött Szabó Sarolta, Bánócki Tibor műanyagékboltja, kijött Gauder Áron Kojotja, ami már a második egész estés animációs filmje, és most ki fog jönni az én filmem is. Mi a Sacival, Tibivel egy év folyamban jártunk, az Áron pedig fölöttünk járt az egyetemen, tehát megjöttek így a 40-esek első filmjei. És azt gondolom, hogy ez ugyan szerintem késve történt meg, de fantasztikus, hogy megtörtént. Most itt van ez a három film, ezzel neveljük a közönséget, de kellenének újabb és újabb és újabb első filmek. Én azt mondom, hogy évente minimum egy kéne, ami alacsony költségvetésű, és egy kéne, ami egy prémiumabb vagy magasabb költségvetésű. És az, hogy az inkubátorból ez kikerült, így a lehetőség is megszűnt. Szerintem nem ez a megoldás, hogy valamit ki kell venni, hanem egyszerűen felül kell vizsgálni. Én, ha megkérdeznének, hogy mit kéne csinálni az inkubátorban az animációval, mivel végigmentem ezen a rendszeren, csináltam is egy filmet ebbe a rendszerbe, pontosan el tudnám mondani, illetve a szakma bármely képviselője, aki ebbe érintett volt, hogy mit kéne ezen változtatni, mit kéne arrébb tenni, hogy ez működjön. És szerintem sürgősen vissza kéne tenni. A magyar animáció szerintem ennyit megérdemel, az egyik legexportképesebb filmes forma, azt gondolom, és amennyire kevés készül, annak ellenére is erős a jelenléte. Mind a rövid filmbe, mind az egész estés filmbe. Látom most azt, hogy mondjuk a műanyag égbolt mekkorát ment, vagy az, hogy a Koyot mekkorát ment, de az én filmem is látom, hogy most már pár fesztiválon túl vagyunk, hogy igenis, tehát ott van, ez a dokumentum animáció, ez egy kuriózum. Iszonyatosan szeretik, nagyon ritka, és látom, hogy mi van körülötte, tehát kéne ezt működtetni. Most persze picit elvittem ezt a beszélgetés vonalát.
Nem, ez tökéletes, de... azt akartam erről kérdezni, hogy te, amikor dolgoztál ezen a filmen, már az inkubátor támogatás után, akkor úgy észlelted, hogy a filmintézetben vannak emberek, akikkel lehet erről kommunikálni?
Őszinte leszek, én most még nem próbáltam ott elmondani ezt senkinek. Ez most tulajdonképpen a telexes vetítésen pedzegettem ezt a témát, most meg neked kifejtettem bővebben, de hogy említettem, én minden létező platformon el szeretném ezt mondani, és nem azért, mert hogy én további filmeket akarok adott esetben csinálni, mert azt érzem, hogy én részt veszek az animációs oktatásban, én a Metropolitan Egyetem oktatója vagyok, évek óta látom azokat az embereket, akik onnan az animáció szakról kijönnek, és igenis ennek a szakmának kéne az, hogy folyamatosan legyenek filmek, amiben ezek a tehetséges emberek tudnak működni, illetve azt is látom, hogy rengeteg olyan alkotó van, akinek kéne ez a lehetőség. Én szándékozom ezt elmondani, és abban a pillanatban, hogy van lehetőségem, el is fogom ezt mondani ott, és azt gondolom, hogy szerintem nyitottak is lesznek erre, azt gondolom, és ezt meg is kell tennem. Annyi, hogy én eddig ezzel a filmmel voltam nyakig elfoglalva, és most lesznek olyan energiáim, vagy olyan szabad kapacitásom, hogy ezzel tudok foglalkozni, nagyon-nagyon szeretnék. Ez inkubátor program, ez egy kurva jó dolog, ezt valljuk be. Úgy, ahogy van. Iszonyatosan működőképes, nagyon produktív, jó filmek születnek. Ez egy fantasztikus dolog, úgy, ahogy van. Ezt életbe kell tartani, működtetni kell, és továbbra is az animációt vissza kéne ebbe pakolni.
Bocs, de ahogy ezt mondod, hogy kurva jó dolog, kicsit figyelmen kívül jött, hogy történt egy eset tavaly, ami gyakorlatilag így lábon lőtte, vagy hason lőtte inkább az inkubátor programot, hogy azt hiszem, hogy 3 vagy 4 film neki visszavonták a támogatását, és valahogy az egész mögül így kiment ez a hit, hogy így az emberek így hisznek abban, hogy amit nyer, tehát egyrészt hogy úgy lesznek elbírálva a tervek, hogy tényleg a legjobb nyer, és aztán, hogy azok aztán tényleg meg tudnak-e valósulni.
Igen, hát ebbe a tök jó működő rendszerbe így belenyúlni, ez így vállalhatatlan szerintem. Tehát ilyen nincs. És ez iszonyú felháborító. Ezt a területet meg kéne tartani szerintem úgy, hogy ez tisztán szakmai alapon működjön. Ebbe belehozni ilyen dolgot, pláne úgy, hogy egyébként egy megítélt támogatás után lett ez kimondva, aki ezt megtette, annak kívánom, hogy kerüljön ebbe a helyzetbe. Menjen ezen végig, menjen, tényleg. Én ott voltunk szeptembertől következő év tavaszáig 10 tehetséges emberrel, aki mindenki meg akarta csinálni a filmjét, és tudtuk, hogy abból csak 5 fog elkészülni. Részt vettünk mindenfajta fejlesztő megbeszéléseken, pitch trénerekkel, meg mit tudom mivel. Tehát, hogy egy olyan folyamaton mentünk végig, mintha újra egyetemre járnék. És ennek a végén, amikor ennek a végén van egy pitch, aminek úgy döntenek, hogy vagy ott nyíltan te ezt kimondottan megnyered, és utána valaki neked azt mondja, hogy ez így nem, hát ilyet egyszerűen ez egyszerűen nem lehet csinálni. Ez gáz. Ez nagyon nagy gáz. És én azt kívánom, hogy minden olyan magyar film, ami mondjuk milliárdos költségvetésre készül, én nagyon szívesen megnézném az ő pitchüket például. Illetve, hogy azok a filmek menjenek ugyanezen végig. Én nem szorongtam még életemben annyit, mint az inkubátor program több hónapja alatt. És pontosan azért, mert én ezt a filmet meg akartam csinálni. És tudtam, hogy ugyanolyan tehetséges emberekkel vagyok együtt, És ezen végig kellett menni, ez egy óriási iskola volt. És ezek után mondják azt, hogy akkor mégse. Szóval ez így nagyon problémás. Én nagyon remélem, hogy ez így orvosolva lesz, és ez így ki lesz ebből a rendszerből kapva, és visszatér abba az alapvetően nagyon jó működő struktúrába, ami ez korábban volt. Ez így nem oké. Nagyon-nagyon nem oké.
Benned, amióta ismerlek, így látok egy ilyen lelkesedést, egy ilyen derűt, tehát mintha nem ebben a világban élnél, de semmiképpen nem ebben az országban élnél. És nem tudom, hogy ezt meg tud-e válaszolni, pedig ebből lehetne egy jó kis vállalkozást indítanod, de hogy ezt hogy csinálod?
Fia, én a helyemen vagyok. Azt csinálom, amit szeretnék. És ami még jobb, hogy nem vallom magam például filmrendezőnek. Egy olyan embernek gondolom magam, aki inkább egy képzőművész. Akit, hogyha érdekel valami, akkor annak utána megy és megcsinálja. Legyen ez film, vagy bármi. Azon kívül meg nagyon szeretek oktatni, és nagyon szeretek benne lenni, és egy fiatal generációval folyamatosan kapcsolatban lenni, és velük együtt csinálni valamit. Egyébként a Kék Pelikánnak a nagy része az a Metropolitan Egyetem hallgatóiból álló stáb volt, ami jelenlegi és alumni hallgatók végeztek tervezői feladatokat ebbe a filmbe, és nagyon jó volt velük együtt létrehozni ezt a filmet, és konkrétan együtt tanulni, mert hogy nekem se volt még egész estés filmes tapasztalatom, nekik sem, és ezt a dolgot közösen hoztuk létre, és a legjobb tanulási folyamat volt, mert szerintem filmet nem lehet oktatni, tehát azt csinálni kell, és annak kapcsán jutsz tapasztalatokhoz. Úgyhogy én helyemen vagyok. Lehet, hogy ezért érzed azt, hogy mintha nem ebbe az országba élnék. Szabad vagyok. Azt csinálok, amit szeretnék, vagy amit akarok. És az oktatás az meg egy folyamatos stabilitást ad, amivel nekem is frissen kell magamat tartanom, és rengeteget tanulok azoktól az emberektől, akiket én tanítok. Úgyhogy ez egy nagyon jó visszatöltő folyamat. Írtó jó velük együtt lenni. Amikor neked már csomó gátlásod alakul ki, mert már én erre az egész film dologról már szerintem túl sokat tudok, és mindig vágyom arra, hogy legyek ilyen zöldfülűbb ebbe, vagy ilyen kezdőbb, hogy bátrabb legyek ezáltal, és azt látom rajtuk, a hallgatókon, hogy ők viszont bátrak mennek bele ilyen dolgokba, és én már mondanám, hogy de az úgy nem kéne abba, meg azt nem úgy kéne, meg figyelj, belemész abba, ne. És közben meg így elengedem, és látom, hogy az meg működik, mert másképp megy ebbe bele, nem ugyanazokat követi el, és közben meg azt érzem, hogy azáltal, hogy én mondjuk csináltam ezt a filmet, van egy 80 perces filmem, vagy van egy egész estés filmem, ezáltal én sokkal többet tudok nekik adni, mert igen, mert megtapasztaltam ezt a részét is. Szóval ez egy ilyen érdekes oda-vissza töltögető rendszer, ami téged frissen, ebbe biztos vagyok, hogy frissen tart. És közben meg én mindig is fontosnak tartottam azt, hogy ne csak beszéljek róla, hanem csináljam is. Tök mindegy, hogy amit csinálok egyébként, meg nem is érdekel, hogy az most tulajdonképpen jól sikerül majd, vagy nem sikerül jól, hanem az adott pillanatban rak bele a maximumot, és aztán majd lesz. Meg hogy tök jó valamiben egyébként benne lenni. Ugye lehet, hogy ebből adódik ez a dolog, és például az inkubátor ezért is volt jó, mert hogy érted, adott egy bizalmat, és adott egy pénzösszeget. A bizalom már eleve egy tök fontos dolog, hogy láttam azt a közönséget a pitchünk után, akik szavaztak, akik lereagálták azt, amit én ott amit próbáltunk az Ádámmal átadni. Megkaptuk a pozitív visszajelzést, ami minden alkotónak szerintem nagyon fontos, hogy működik, amiben van, az működik, tehát van egy fül a túloldalon. Másrészt meg kapta egy anyagi segítséget, egy költségvetést, ami tény, hogy egyébként nem volt sok, viszont figyelj, hát közben meg szabad, azt csinálsz, amit akarsz. Én rám nem nyitotta rám senki az ajtót 3,5 évig, hogy Lacikám, akkor most mi van ezzel a filmmel, akkor most majd mennyi közön, milyen, hány ember fog erre beülni, mi fog itt majd történni. Senki. Azt csináltam, amit egyébként akartam, és ez baromi jó. Egyébként megvoltak azok a csatornák, tehát hogy volt nekünk animatik elfogadásunk, tehát megnézték a 80 perces animatikot évekkel ezelőtt, ennek volt egy határideje, akkor le kellett adnunk, erről mi beszéltünk, és én azt gondolom, hogy rajta tartották abszolút a szemüket, hogy itt mi történik. de hogy végig is még egyszerűbben megfogalmazzam, nem volt rajtam anyagi nyomás, miközben ezt a filmet csináltam. Hát figyelj, én kaptam volna mondjuk 1 milliárd forintot, tehát gondold el, szóval mi lett volna? Én azt gondolom, hogy vannak olyan filmrendezők, akiknek jól áll a sok pénz, és van, akinek nem áll jól a sok pénz. Én nekem szerintem ez biztos, hogy pláne egy első filmre, meg aztán ez csak akadály lehet. Hát diszponálsz ennyi pénz fölött, akkor ez óhatatlanul behoz mindenfajta olyan utat, ami, meg olyan helyzeteket, amik elvonják a figyelmet a filmtől. Elkezdesz megbolondulni, raksz bele ezt, azt, amazt, nyilván nagyon sok szakmabeli esetleg odapattam mellét, hogy akkor mivel kéne ezt megspékelni, illetve hát egy teher, hogy ennyi pénzből hozzon létre valamit, akkor utána már lesznek komoly elvárások. Itt nincsenek elvárások. Itt az elvárás az csak magadnak állítod. Hát ez olyan, mint egy futó, hogy futsz és magaddal versenyzel, nem azzal, hogy még kik futnak melletted. Tök jó lenne, hogyha ez egy nyitó darab tudna lenni, és készülnének még ilyenek. Mert például, hogyha csak azt modellezzük, hogy este leülsz mondjuk egy mondjuk az HBO, vagy teljesen mindegy, a Netflix elé, és akkor mindig ilyen döntéshelyzetben vagy, hogy most egy sorozatba csap bele, egy játékfilmbe csap bele, vagy egy dokumentumfilmbe csap bele, akkor például egyre többször azt érzem, hogy persze ezt nyilván csak magamról tudok beszélni, hogy a dokumentum az, ami izgat. Mert egyszerűen a fikciót már mindig megkaptam mindig ugyanazt, az kiszámítható adott esetben, szóval kevesebb a meglepetés benne. A dokumentumban mindig azt érzem, hogy utána azt érzem, hogy kaptam valami pluszt, ami egyébként hozzám tett, ami igaz, ami úgy van, és arról... Szóval van egy ilyen plusz tanítás, vagy egy plusz információ átadás benne, és szerintem pont ezért érdekes, hogy viszont a dokumentumfilm készítésének a metódusát, azt felszabadítja az animáció. Nekem a Páfiszom mindig azt mondta, hogy szerintem jó dokumentumfilm nincs animáció nélkül, ami tök jó, mert hogy tényleg bizonyos dolgokhoz nagyon jó ilyen Jolly Joker az animáció. Nem tudsz mihez nyúlni, be vagy szorulva, nem akarsz beszélő fejeket, akkor abból ki tudsz ugrani egy animációval. De hogy egyébként tisztán így párosítani a kettőt, abban szerintem kurva sok lehetőség van, mert mégis úgy csomagolod, meg azt mutatsz meg benne, amit akarsz. Tehát, hogy nagyon szabadon tudsz mesélni, de közben, amitről beszélsz, az meg ugye a valóság. Én azt látom a világban, ez most egy nagyon izgalmas forma. Erre nagyon sokan gerjednek, tényleg. Meg friss is, és szerintem rengeteg lehetőség van azáltal benne, hogy ugye ez nincs körbejárva még. Te mondtad a Gondrit, én mondtam a libanoni keringőt, meg a Persepolis-t.
Volt a menekülés.
Ja, igen, de egyébként az is az Oscarig, nem tudom, meddig jutott. Ez mindenki érzi, hogy kell egy ilyen frissítés ebbe a mozgókép ügybe, és szerintem ez most egy ilyen új hullámszerű dolog, és közben egyébként mindig itt volt velünk, tehát azt hozzá kell tenni, hogy Kovásznai riportréval már 80-as években csinált ilyet rövid filmbe, de hogy ebben az egész estés formátumban legyen még ilyen. És tudom, hogy például a Nádja is ott nagyon érdeklődik, tehát a Nádja is valami ilyesmi jár az esze, tehát hogy szerintem csomó embernek jár ilyen az esze, úgyhogy tök jó, ha másért nem is, de legalább így kiugrassza a nyulat a bokorból, és akkor ráindulnak, látják, hogy ez így van, és akkor ehhez képest tudja, hogy ő egyébként mit akar másképpen csinálni, vagy mit lehet ebből elvenni, ami működött, és mi az, ami egyébként itt nem működött. Szóval van egy ilyen, most pont egy olyan dologra sikerült szert, vagy ráállni, ami egy friss ügy, de mindezt tettem egyébként úgy, hogy nem volt tudatos, hanem ezt így valahogy az évekig kiköpték.
És érdekes az, hogy az animáció a dokumentumfilmet sokkal fogyaszthatóbbá teszi. Tehát amennyire mondjuk elidegenítő tud lenni egy animáció, vagy elidegenítő tud lenni a dokumentumfilm, de a kettőt összerakod, akkor simán egy játékfilm szintű befogadható dolog készül.
Igen. Belőle. Valahogy tök érdekes, hogy a dokumentum meg az animáció szerintem a filmes műfajok két legszélsőségesebb pólusa, amiről soha nem gondolnád, hogyha egymás mellé fekteted, akkor ezek így működnek együtt. Hát most, szóval tényleg. Viszont, ha egymás mellé kerül, akkor valami hihetetlen. Tehát szóval csak pusztán azt megérezni, hogy a vászonról egy igazi hang beszél hozzád, de közben az egész formátuma meg egy animáció, hát ez szerintem ilyen brutális. Tehát engem így teljesen megigéz. Persze lehet mondani azt is, hogy tulajdonképpen rajzolhatnánk papírra ceruzával, és nem kell márványt faragni, Most ebben az esetben az egy márványt faragtunk, azért azt valljuk be, tehát hogy egy ilyen nehéz gépesített cuccal mentünk rá valamire, amit egyébként nyilván sokkal egyszerűbben is lehetett volna, de mégis ez a fajta mívesség, meg a valóság együtt, ez valami tényleg izgalmas, nagyon izgalmas egyveleget, és egyébként amikor a riportrét láttuk a Kovásznaitól, még egyetemen, akkor is azt éreztük, hogy hú, az meg ez ilyen nagyon friss az egész. Szóval, hogy így ilyen filmtől nem várt frissesség, vagy élettel teliség jön belőle, és azt akartam, hogy ez is ilyen legyen. Egyébként még azt nem mondtam neked, hogy a Páfi Szabolcs évfolyamtársam, barátom, az én generációmban az ő diplomafilmje volt, a Sárga Busz volt animált dokumentumfilm, és én mindig is mondtam a Szabinak, hogy ez akkor is annyira kurva jó volt már, amikor diplomázott vele, és annyira újszerű volt az akkori diplomafilm felhozatalba. Én mindig azt mondtam neki, hogy ezt a filmet basszus neked kellett volna megcsinálni, a Pelikánt, mert hogy ő indult el ezen a vonalon, és sokkal korábban, mint egyébként, mint például én. Én tőle láttam, hogy hú, de érdekes, hogy ebbe az irányba fordult. Persze a Kovásznai ott volt, mint előkép, de mégis a Szabi volt az, aki közülünk lerakott először ilyet. Úgyhogy ezt mindig úgy érzem, mindig mondtam neki, de dolgozott a Pelikánba egyébként, meg nagyon kíváncsi ők a véleményéről, még nem látta így egybe. De valójában ez neki lett volna egy, mindig azt érzem. De hát mindegy, ez most így hozta. De remélem csinálni fog ő is animált dokumentumfilmet, egész estéset.
A cím, Kék Pelikán, mondjuk ki, ez így kőbevésted is, nem gondoltál rá, hogy lehet, hogy meg kell változtatni, mert hogy ez mégis egy animációs film, és egy madár a címbe, akkor lehet, hogy várja valaki, hogy itt felszálljon ez a madár.
De meg ezzel kinyitottál most egy olyan ajtót, ami egy fontos topik, hogy ugye az animációt azt általában a gyerektartalomhoz kötik. Tehát animációs film, gyerektartalom, és plusz még itt van egy madárnak a neve, hogy igen. Szóval ez benne van, viszont a film szempontjából ez egy nagyon pontos cím, vagy nagyon találó cím. Ez egy ilyen végszó is a filmbe, hogy a Kék Pelikán adta a szabadságot az embereknek, ami ugye egy kékszínű indigó, tehát szerintem nagyon találó, de tény, hogy ez benne van, hogy ez mindenki egy madárra asszociál, és egy gyerektartalomra asszociál. Hát látod, ez is itt van, hogy ugye szerintem a nézőket meg kell tanítani, hogy Magyarországon is léteznek olyan animációs filmek, amik felnőtteknek szólnak. De most talán a Koyot, a Műanyagékbolt, meg most a Pelikán is erősen ilyen tartalom, hát tanítani kell, hogy ez most van. De ez biztos, hogy ilyen szempontból egy tévút, de erre egyébként forgalmazás szempontjából Klaudiáékkal nagyon rámentünk. Hát szóval, ha valaki megnézi a trélerét, akkor ez már rögtön szerintem működik. A plakáton is úgy vannak a karakterek, meg vannak olyan üzenetek rajta, amik belővik, ugye van egy 16-os korhatár. Szóval csomó olyan pont van, amivel sugalljuk azt, hogy ez nem egy gyerektartalom, és nem egy ilyen madárról szóló mesefilm.
És álmodozol arról, hogy mekkora kört futhat be ez a film, mert igazából nem lehet, tehát pont a Klaudiával, aki a forgalmazónak, Sümegi Klaudia a forgalmazónak az embere, vezetője, beszélgettük ezt, hogy bármi lehet ebből, tehát mert annyira fogyasztható ez a film, és mondjuk a másik kettő, amit említettél, tehát azoknál szerintem sokkal közönségbarátabb ez a film, és én nem is tudom, hogy mikor volt utoljára olyan magyar film, ahol ennyire mindenkinek nagyon tetszik a film. Tehát senkitől nem hallottam még ezzel a filmmel kapcsolatban, pedig ezt már beszéltem jó pár emberre, hogy ne tetszett volna neki nagyon. És szinte biztosak lehetünk benne abban, hogy mondjuk, ha ez felkerül a Netflixre, akkor nagyon sokan megnézik, mert hogy ez egy olyan téma, ami érdekli az embereket. Te hogy gondolsz erre?
Egy érdekes helyzet. Nagyon várom, hogy mi fog történni. Tényleg, nagyon rég gondolkodom ezen, nem akarok így prekoncepciókat gyártani. Tényleg, ahogy mondod, ezzel bármi megtörténhet. Az is lehet, hogy nem jön be, az is lehet, hogy bejön. De valahogy az animáció az mindig egy ilyen falat képvisel, vagy hogy hú, az animáció. Annak bele kell kerülni a világába, azzal meg kell küzdeni, annak van egy nyelve, egy vizuális nyelve. Szóval azért van itt egy maga az animációból adódó dolog, de mivel itt összetett a helyzet, hogy van ugye benne dokumentum, meg van benne ugye játékfilmes elemek is, ezért talán lehet, hogy ebből ki tud mozogni. De egy biztos, hogy amire én nem számítottam, az viszont bejött, hogy külföldön átjön. Nagyon átjön. Amire mindenki az volt, hogy ez inkább nagyon magyar töltet, és nem fog működni. És most voltunk olyan fesztiválon, elég, tehát én nem vártam semmit, de nagyon meglepődtem ezen, hogy elképesztő jól megy. Nagyon sok helyre hívják, és nagyon komoly helyekre hívják, ami nekem nagyon nagy öröm, de leginkább az az öröm, hogy egyáltalán átmegy az üzenet. Tehát működik ez a sztori, és tudják értelmezni alapszinten. Úgyhogy mi fog vele történni, azt én nem tudom. A magyar mozikba, ami biztos, szerintem, hogy vizuálisan öregedni fog, mert minden animációs film öregszik vizuálisan, ez elkerülhetetlen, de szerencsére tartalom szintjén nem fog öregedni. És pontosan azért, amit mondtam korábban is, hogy amiért egy Schiffer-Pál film ma is izgalmas, az az, hogy nem fikció van benne, hanem a valóság. Úgyhogy forrásértékűen fog ez tudni működni, le lehet hivatkozni erről a 90-es évekről egy ilyen időkapszula, vagy egy ilyen 90-es évek aszú, vagy egy kis eszencia, ami tartalom szempontjából működni fog. Ebbe biztos vagyok, hiszen a dokumentumfilm nem tud öregedni. És ettől én már azt gondolom, hogy sikerült egy olyan dolgot csinálni, ami hát most talán lehet, hogy hülye hangzik, de hogy örökérvényű, és hogy marha jó, hogy ez most így le lett rakva, és ezt így később is vissza lehet kutatni, vagy vissza lehet keresni. Hát mi is várjuk, hát minden erővel próbáljuk például a magyar közönséghez megtalálni az utat. És az egyébként tök jó, hogy amit mondasz, hogy így a szakmának ez működik, de itt a nagy feladat nem az, hogy a szakmának működjön, hanem annak, hogy annak a generációnak, aki akkor mondjuk 20 éves volt, illetve aki még adott esetben abban időszakban nem élt, annak is ez adjon valami pluszt, és ahhoz is eljusson ez a film. Illetve, hogy megtanítani az animációhoz képes erre is, vagy képes így is mesélni. Hát ez lesz itt most a nagy feladat.
Én szakmán kívüliekkel is beszéltem, és nekik is nagyon tetszett. És szerinted ennek a vonatjegy hamisítás dolognak mi lehetne a jelenkori megfelelője? Pont az Ambrus említette a zene letöltést, vagy a film letöltést, és igen, azért hasonló, de te tudsz mondani olyat, ami...
Hát igen, a zene letöltés, ez oké. Okay. Tehát mindenféleképpen olyan dolgot kell találnunk, amitől, ha valaki ezt megteszi, akkor gazdagodik. Tanul valamit, kap valamit, amit ő tovább vihet és tovább gondolhat, és nem pusztán arról szól, hogy csak jól érezze tőle magát. Úgyhogy szerintem a zene letöltés az olyan szempontból jó, hogy a zenét egymillió féleképpen tudjuk használni, és az alap elemeink közé tartozik.
Pont te gondolkoztam ezen, hogy mennyi zenét, mennyi filmet, mennyi könyvet, rengeteg könyvet olvasok, amiket letöltöttem, vagy újságokat, amiket, hogyha mind megvettem volna, több 10 millió, lehet 100 millió forint, amit elfogyasztottam, úgy, hogy nem fizettem ki.
Hát igen, képzeld, hogy most van egy projektem, ami abból áll, hogy úgy döntöttem, hogy megveszem zenekarok első albumait, és csak és kizárólag az első albumokat, mert én azt gondolom, hogy, és itt persze a Pelikán is ilyen, hogy mindig az elsőben van bent minden, ami aztán utána, amit utána az alkotó elkezd kibontani, szétszincálni, adott esetben manírossá válni, stb. De hogy az első az mindig a legőszintébb, és a legnyersebb, és a legtisztább. Na, és akkor elkezdtem ezeket a lemezeket megvenni, és egy szép számmal gyűlnek, és ezzel együtt ugye megveszek egy lemezt, és akkor pont múltkor arról beszélgettünk, hogy végre az van, hogy megtiszteljük az alkotót, és megvesszük a zenét, és egyébként ez kurva jó érzés, ezt a zenét tulajdonképpen kifizetni, és azt mondani, hogy ez a lemez, ezt én megvettem, és az, aki ezt létrehozta, az is ebből egyébként profitál. Ez volt még egy olyan koncepció, hogy milyen lenne csinálni olyan boltot, ahol az első regény, az első zene, és az első print vagy kép lenne, tehát hogy mindig mindenből csak a legelsőt meg lehessen venni. Úgyhogy igen, ilyen szempontból változik az ember, meg változik a hozzáállásod, meg például ezt a helyzetet, ezt így felismered.
És szerinted benned miért változott meg az, hogy nem áll tőle távol a kerülő út, és utána megmondtad azt, hogy most már a villamosra sem mersz felszállni jegy nélkül.
teljesen egyszerű, csomó minden változik folyamatosan. Hát én mondjuk egyetemre jártam, akkor az, hogy dokumentumfilm, az rá sem mertem gondolni. Csak és kizárólag a fikció érdekelt, és azt gondoltam, hogy az. És egyszer csak azt vettem észre magamon, hogy hirtelen készült két dokumentumfilm, két rövid dokumentumfilm, aztán most meg már ebbe vagyok teljesen, és most meg már azt gondolom, hogy a dokumentummal akarok csak és kizárólag foglalkozni, a fikció egyáltalán nem érdekel. Ugyanígy itt van ez is, hogy ugye az akkori életkor, korszellem, meg az a hangulat, az így hozta ezt magába, de hát a probléma szerintem az lenne, hogyha nem lennének változások, hogyha még mindig ebbe lennék, az szerintem inkább gond lenne. De szívesen, vagy adott esetben, ha úgy alakulna, lehetne ebbe lenni, csak viszont legyenek erről már pro-kontra érvek, és ne ész nélkül történjen ez a dolog. Figyelj, akkor voltam 20 éves, most meg vagyok 46 éves, azért egy csomó minden átalakul.
És neked milyen érzés volt az, amikor elkészült ez a film? Ez csak volt egy ilyen pont, amikor már magával a filmmel nem lehetett többet foglalkozni, és akkor felszabadultak a délelőttjeid, vagy azok az időszakok, amikor ez... Tehát, hogy így hogy lehet egy ilyen 17 évig tartó munkát lezárni?
Az van, hogy ezzel párhuzamosan nekem futnak más dolgok is. Tehát lehet, hogy most ez egy ilyen nagyképű kijelentés, de hogy vannak ilyen idézőjelben projektjeim, amiből most ez szerencsére elkészül. De hogy milyen érzés volt? Hát figyelj, hihetetlen. Hát egyszerűen nem hittem el, hogy elkészült. Azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint egy ilyen hosszú álom, amivel egyszer csak így felébredsz, és ott van egy film. Mert olyan hosszú ideig készül, hogy így teljesen átölel. Szóval a napjaidat ezt tölti ki. Nem tudsz másról beszélni. Nem tudsz máson gondolkodni. Leuralja az összes kreatív energiádat, ami fantasztikus, de hát egy olyan mély álomba visz, ami nagyon durva, és akkor egyszer csak, mint hogyha tapsolnál egyet, vagy valami hang, és akkor felébredsz, és akkor, jé, hát itt van, most már kész van. Szóval hihetetlen, egyébként hihetetlen érzés. Én nem gondoltam volna, hogy valaha lesz egy egész estés animációs filmem, meg hogy ezt így valahogy mégis ez a sok segítő emberrel tető alá hoztuk. Ez egyszerűen elképesztő. De szerencsére azért nincs meg az, hogy itt minden áron nekem egy következő filmet kell csinálnom. Az jó érzés, hogy ezt meg akartam csinálni, ezt nagyon, és ezt most megcsinálhattam. És ez most így összeállt, és megmondom őszintén, hogy én elégedett vagyok vele. De tényleg. És jobb lett, mint amire számítottam. De most tényleg. Jobban néz ki, sikerült beletenni mindent, ami engem foglalkoztatott. Úgyhogy egy ilyen jóleső érzés van rajtam ezzel kapcsolatban. De azon nagyon sokat viccelődtünk, hogy kéne egy ilyen szanatóriumot csinálni, ilyen egész estés animációs filmekről lejövő rendezőknek, és akkor ott a kertben a Szabó Sacival, a Bánoszki Tibivel, meg a Gauder Áronnal botorkálnánk, és akkor különböző kis feladatokkal azért úgy lehoznának bennünket erről, mert egyébként tényleg le kell róla jönni. Tehát ez egy ilyen durva a trip. Az Ambrus, a Tövisházi Ambrus folyamatosan ezzel riogat, hogy akkor most ő tanácsot ad nekem, hogy én hogy jöjjek le erről a filmről, és akkor mondja, hogy rögtön kell találni valami mást. És akkor mondom neki, de hát nekem van más közben, de nyilván nem ilyen volumenű, vagy ilyen léptékű. Úgyhogy hát ezt is szokni kell, és egyébként nem egyszerű. Tényleg addig jó, míg tudsz vele foglalkozni. Innentől ez engem már nem érdekel. De tényleg, hát most már mit kezdjek vele? Megvan, leraktam ezt a batyut, és tovább lépek.